Ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Élmények a magyar sport legjobb.
Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
És megvan, hogy ne időtős a magyar
Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Jó napot kívánok, ez itt a Hazafutás. Én a szerkesztő Olasz Gergő és a hangmérnök Jánbor Tamás nevében is köszöntöm Önöket. Bera Emese vagyok. Ami vár ránk egészen fél hatig, azért fél hatig, mert ma a Hazafutás korábban búcsúzik, 18 órától ugyanis már Argentína, Egyiptom labdarúgó világbajnoki mérkőzést rendeznek, és ha már program a labdarúgó világbajnokságról, 10 órától majd Svájc Kolumbiával játszik, mindkét mérkőzést élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Ezért végződik kicsit korábban ma a Hazafutás, és kezdődik korábban a körkapcsolás. És ha már világbajnokság, akkor kezdjük is ezzel műsorunkat, hiszen tegnap is rendeztek mérkőzéseket, hogy ezeken mi történt, Szabó Bence foglalja össze.
Véget ért a labdarúgó világbajnokság Cristiano Ronaldo számára, de búcsúzott a hazai pályán szereplő Egyesült Államok is. Ez történt a labdarúgó világbajnokság 27. játéknapján. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy Franciaország, Marokkó, valamint Norvégia, Anglia negyed döntőt rendeznek majd a következő körben a labdarúgó világbajnokságon. Ezen együttesekhez szeretett volna csatlakozni Portugália és Spanyolország, a két ibériai ország pedig a nyolcaddöntőben találkozott. A mérkőzést Németh Kornél foglalja össze.
A dél-európai csapatok csatáját Spanyolország nyeri a világbajnokságon. Portugália, Spanyolország, Merino 91. percben szerzett góljával 0-1. Úgy kezdődött a mérkőzés, hogy ámultunk és bámultunk. Mind a két nagyon komoly focira képes csapat a legjobb arcát mutatta. Az első félidő legnagyobb helyzete rögtön a meccs elején a spanyolok előtt adódott. Olmo zseniális labdáját Oyarzabal viszont nem tudta gólra váltani. Egy-két óriási védést Kostának be kellett mutatnia még ezen kívül is az első félidőben. A legnagyobbat Bayern a távoli lövésénél tette. 0-0-al fordultak a csapatok a második játék részre. Amíg az első félidőt lehetett dicsérni, addig sajnos a másodikat nem. Nagyon visszaesett a játék, nem nagyon voltak komoly helyzetek. Ellenben a portugálok elkezdtek cserélni. Az 56. és a 71. percben is több változtatás történt. Az Európa-bajnoki címvédő spanyolok ezzel szemben először csak a 75. percben váltottak meg, aztán a 85. És hogy miért mondom ezt ilyen részletesen, ennek ugyanis volt jelentősége. A 75. percben érkező Ferran Torres, a 85. pályára lépő Merinónak adott egy zseniális labdát a 91. percben. Merino pedig, aki rengeteg mérkőzést kihagyott tavasszal sérülés miatt, most ezt a labdát, ezt az óriási zsugát gólra váltotta a 91. percben, ezzel a találattal pedig végül is Spanyolország megnyerte a mérkőzést, és tovább jutott a világbajnokságon. Még egyszer, tehát a végeredmény Portugália, Spanyolország 0-1.
A tudósítást követően pedig következzen a Nemzeti Sportrádió szakértőjének, Bene Ferencnek a véleménye a meccsről, akit Regős László és Németh Kornél kérdezett.
Annak ellenére, hogy a másik fél idő nem sikerült látványosan, nagyon magas színvonalú mérkőzést láthattunk, hatalmas taktikai csatát, ahogy gyakorlatilag kioltották egymást a csapatok. Hasonló játékrendszerben, hasonló stílusban futballozott mindkét csapat. Az első fél időben érdekes módon a széleken viszont többször egymás mögé tudtak kerülni. Fantasztikus ihletet formában védett mindkét kapus, ezért nem született gól. A második fél időre vártuk, hogy folytatódik ez a nagy iram és színvonalas találkozó. Sajnos csalódást keltettek a csapatok. A pályán lévő játékosok teljesítményre egyre inkább kezdett visszaesni, és már-már úgy nézett ki, hogy nem lesz gól a mérkőzésen, de azért azt ne felejtsük el, hogy egy ilyen mérkőzésen kulcskérdés, hogy a két kapitány hogyan és milyen játékosokkal nyúl bele a mérkőzésbe, és ezt a kettő spanyol csatát hát bizony De La Fuente nyerte, hiszen Martínez cseréi nem hozták meg a hozzák fűzött reményeket. Fuente viszont két cserejátékos összjátékából, Fuente csapata két cserejátékos összjátékából megszerezte a győztes gólt. Szerintem óriásit hibázott Martínez azáltal, hogy a legutóbb győztes gólt szerző Ramost a padon hagyta, és be sem cserélte, hiszen a portugál támadójáték kifejezetten szenvedett, kifejezetten nem működött, és a második fél idő derekától kezdve gyakorlatilag komoly gólhelyzete sem volt a portugál válogatottnak. Ezzel szemben a spanyol válogatott szintén nem nyújtott látványos játékot, de beszédes, hogy ugye Pedrit is és Olmót is lecserélte a spanyol kapitány, és Baenát is. És hát ezek a cserejátékosok meghozták a hozzájuk fűzött reményt abszolút mértékben, hiszen ugye ne felejtsük, hogy Ferran Torres is veszélyesen játszott, gólpasszt adott, Merino győztes gólt szerzett, úgyhogy a spanyol válogatott, én úgy gondolom, hogy a cserejátékosainak köszönhetően összességében megérdemelten jutott tovább. Hát Martínez mester pedig az inkvizíció előtt majd számot ad arról, hogy miért nem cserélte be a legutóbb győztes gólt szerző Ramost, és nem vagyok igazából Ramosnak az ügyvédje, de egy játékos tovább juttatja a csapatát, akkor olyan önbizalommal rendelkezik, hogy én úgy gondolom, hogy legalább egy 20-25 percet megérdemelt volna.
Hát Feri, egy dologról, vagy egy valakiről nem beszéltél, vagy nem beszéltünk, nem Cristiano Ronaldo köré fűztük ezt a közvetítést, de mi most látjuk, amit a hallgatók nem, hogy kísért szemmel a portugálok klasszisa, mert hogy hát 4 évvel ezelőtt is ezt mondtuk Messi kapcsán is, de talán most már tényleg kijelentő módba lehet tenni ugye, hogy valószínűleg itt egy korszak vége, ami a futball legnagyobb színpadát illeti. A futball valaha volt egyik legnagyobb játékosa számára, és ez Cristiano Ronaldo VB búcsúja.
Ez egy nagyon érzelgős pillanat, egy olyan világrekorder korszakos zseni távozik, akit nem hiszem, hogy valaha meg fognak tudni dönteni, hiszen 6 világbajnokságon szerepelt, és mind a 6 világbajnokságán szerzett gólt. Ez egy olyan elképesztő rekord, hogy nem hiszem, hogy valaha ez meg lesz döntve.
41 éves, 4 hónapos és 28 napos volt akkor, amikor a horvátok ellen a legjobb 32 között gólt szerzett. Ezzel Pepe, a szintén portugál Pepe rekordját adta át a múltnak. Hát tényleg lehet szeretni, nem szeretni, de tehát aki nem hajlandó elismerni, az szerintem most nyugodtan vegyen egy nagy levegőt és forduljon a labdarúgás mellől, mert egyszerűen tehát ez nincsenek szavak erre az emberre.
Így van. Mégis ma a portugál válogatott abba bukta bele szerintem a mérkőzést, hogy Martínez nem merte lecserélni Ronaldót, és emiatt a hiba miatt szerintem utazhatnak haza.
Luis de la Fuente pedig továbbra is veretlen, ami a nagy tornákat illeti. 10 győzelem és 1 döntetlen volt eddig a mérlege 11 mérkőzésből. Nos, ez módosult 11-1-re. Vajon meddig juthatnak a spanyolok innentől kezdve? Talán most már ez a nagy kérdés.
Várják az ellenfelüket, az Egyesült Államok vagy Belgium jön majd szembe a spanyolokkal, és még egy dologról szerintem beszéljünk néhány szót. Ez volt az 5. kapott gól nélküli mérkőzés a Spanyolországnak ezen a VB-n, és 2022-ben Marokkó ellen nem kapta a gólt, tehát sorozatban 6 VB meccs kapott gól nélkül, 701 percet jelent ez összesen a legutóbbi gól óta. Ez abszolút világrekord, ami a világbajnokságok történetét mutatja. Ez minek köszönhető, hogy ilyen bivajerős ez a spanyol védelem?
Hát az az érdekes, hogy ugye talán, ha jól emlékszem, Walter Zenganak a rekordját adtáltam. Na most az a 90-es olasz válogatott, az kifejezetten arról volt híres, hogy bombaerős védelme és bombaerős csapatvédekezése volt. Ezzel szemben a spanyol válogatott nyilván nagyon jól védekezik, és rendkívüli kvalitással rendelkező védői vannak, de valójában ez a spanyol válogatott az ellenfél tér felére összpontosul, és gyakorlatilag az ellenfél tér felén olyan labdabirtoklási fölényre tesz szert, hogy gyakorlatilag ezáltal tehermentesíti a saját védőit. Tehát ezen a mérkőzésen sem azt láttuk, hogy a spanyol válogatott kibekkelt ezt a találkozót 1-0-ra, hanem kifejezetten domináns futballt nyújtott, és ezáltal mondjuk átlagban olyan 50-60 támadás megy egy csapat ellen, a spanyol válogatott ellen mondjuk ennek a harmada vagy a fele. Nyilván azokat viszont maximálisan megoldják. Én arra nagyon kíváncsi leszek, hogyha egy igazán ütőképes, bár úgy lenne, hogy mondjuk egy Argentina vagy Franciaországgal találkozna bármikor Spanyolország, akkor ez a spanyol védelem, ez a Cubarsi Laporte páros mondjuk hogyan tudja megoldani esetleg a Mbappéval való párharcot.
A találkozó egyetlen góljának szerzője, tehát az Arsenal játékosa, a spanyol Mikel Merino volt, aki a meccs után így értékelt.
Sí, un alivio terrible.
Óriási megkönnyebbülést érzek. Néhány hónappal ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt, hogy itt lehetek a sérülésem miatt. Most pedig itt állok, a pályafutásom egyik legboldogabb pillanatát megélve. Eszembe jutnak azok a nehéz hónapok, és mindazok az emberek, akik végig mellettem álltak. Azok, akik akkor is hittek bennem és bíztattak, amikor én már elveszítettem a hitemet. Ezért most úgy érzem, hogy minden kemény edzés, minden fájdalmas pillanat, minden kétely megérte. A másik oldalról viszont kevésbé voltok az örömre, hiszen Cristiano Ronaldo az utolsó világbajnokságán szerepelt a portugál válogatottban. De nem csak Ronaldónak volt ez az utolsó meccse, hanem a portugál kapitánynak Roberto Martineznek is. A spanyol mester ugyanis a párharcot követően lemondott a sajtótájékoztatón. Valóban ez volt az utolsó mérkőzésem Portugália szövetségi kapitányaként. Mielőtt bármi más mondanék, szeretném megköszönni a portugál embereknek ezt a csodálatos időszakot. Olyan büszkeséget éreztem, amit szinte lehetetlen szavakba önteni. Az a támogatás, erő, energia, amit mindenkitől kaptam, örökre velem marad. Ezért őszintén hálás vagyok. Azért érkeztem Portugáliába, hogy világbajnokságot nyerjek. Mivel ezt nem sikerült elérnünk, úgy érzem, nincs értelme folytatni. Most az elnöknek és a szövetség vezetőségének lehetősége nyílik arra, hogy kiválasszák az új kapitányt. Ami Ronaldót illeti, csak elismerően tudok beszélni róla. Amikor megérkeztem Portugáliába, nagy bizonytalanság övezte őt, de én úgy éreztem, hogy végig példaképként tudott viselkedni. Az elmúlt 3,5 évben nem csak a góljairól volt szó. A statisztikák magukért beszélnek. Ugyanúgy, mint a gólpasszai és az a veszély, amit a 16-oson belül jelentett. Ennél azonban sokkal fontosabb volt az elkötelezettsége, a mindennapi hozzáállása. Nagyon kevés olyan játékos létezik, mint Cristiano Ronaldo. Mindig hálásak leszünk azért, amit ezen a világbajnokságon adott a válogatottnak. Közös álmunk volt, hogy megnyerjük a tornát, és ő ezért mindent megtett. De szomorúan zártuk a mérkőzést, mert nem azt az eredményt értük el, amit szerettünk volna. Egy olyan ellenféllel találkoztunk, amelyet sokan a világbajnokság egyik legnagyobb esélyesének tartanak. De ez nem változtat a saját elképzeléseinken. Védekezésben nagy bátorságot és agresszivitást mutattunk, szerintem ez jól működött. Egy nyolcaddöntő azonban apró részleteken múlik. Azon például, hogy a labda az ellenfél kapujáról befele vagy kifele pattan, vagy azon az utolsó perces szabadrugásból kialakuló helyzeten. Ezek az apró momentumok döntötték el ezt a mérkőzést.
A bola pegar na barra, entrar na entrar, oportunidad no minuto 90, que un recomenzamento, una falta rápida y eso fueron los detalles que hacen la diferencia.
A játéknap másik mérkőzésén az utolsóként állva maradt házigazda, az Egyesült Államok Belgiummal találkozott. A párharcról Szalai Kristóf tudósít.
Nem született meglepetés ezen a nyolcaddöntőn. Belgium 4-1-re kiütötte az Amerikai Egyesült Államokat, így az USA utolsó társházigazdaként búcsúzik a világbajnokságtól, miután már Mexikó, illetve Kanada is elbúcsúzott ettől a VB-től. De Ketelár nyitotta meg a gólcsapot a 9. percben, csapott le a labdára, a belgák támadója. Nagyszerű mutatvány volt De Ketelár révén, meg is szerezték rögtön a vezetést. Volt egy súlyos sérülés Onánától a 20. percben, azonnal le kellett cserélni az Aston Villa középpályását. Aztán a 31. percben azt lehetett hinni, hogy az USA visszajön a mérkőzésbe. Tillman készülődött szabadrugáshoz. A labdája valószínűleg kaput talált volna, Thibaut Courtois el is indult, hogy kivédje a labdát, ami a hosszú felé csapódott, viszont a sorfalban helyezkedő Van Eken belecsúsztatott abba, így abszolút irányt változtatott. A labda is az ellenkező irányba, Thibaut Courtois hűlt helyére pattant, ezzel volt 1-1. De hát mindössze másfél percig vezetett. A másfél percig volt döntetlen állás, hiszen újra megszerezte a vezetést Belgium, megint De Ketelare volt eredményes, Trossard adta be neki, a belga bal oldalról a labdát, megverte az amerikai védőt fejjel, Riemet, De Ketelare, és újra az európai csapatnál volt az előny, így mentünk a félidőre 2-1-es belga vezetésnél. Aztán jött a világbajnokságok, hát az eddigi világbajnokság talán eddigi legnagyobb hibája, legkapitálisabb kapus által elkövetett hibája. Kijött a saját 16-osát, elhagyta Freeze, az amerikai kapusa, és lövőcselt eszközölt ahelyett, hogy egyszerűen ellepasszolta volna a labdát, miután elvitte az De Ketelare elől. Hátulról De Ketelare még oda pöckölt, és így elgurult a labda a kapustól. Pontosan Van Eken elé, aki nagyjából 30-35 méterről az üres kapuba passzolt jobb belsővel. Ezzel már 3-1 volt, eldőlni látszott a mérkőzés. És az amerikaiak hiába próbálkoztak még szikrát csiholni teljesítményükre, mindössze egy Balogun kapura lövésig jutottak, amit Thibaut Courtois hárítani tudott. Aztán Romelu Lukaku feltette a pontot az íre, a 93. percben egy újabb amerikai szerencsétlenkedés a 16-oson belül, köszönte szépen Richards elfuserált labdáját, Romelu Lukaku bevezette a 16-os közepére a labdát, és jobb lábbal nagyjából 7-8 méterről kilőtte a hosszút laposan. Ezzel tehát még egyszer a végeredmény, Belgium, USA 4-1, így tehát Rudi Garcia és válogatottja készülhet a spanyolok elleni találkozóra a negyed döntőben.
A mérkőzés szakkommentátora Bene Ferenc így látta az összecsapást.
Nem ilyen mérkőzésre számítottam. A végeredmény tekintetében igen, talán egy picivel simább a belga győzelem, mint amire számítottam, de a mérkőzés elején én pont amerikai nyomást prognosztizáltam, és arra számítottam, hogy az amerikai válogatott, ahogy ezt addig már a világbajnokságon többször bemutatta, dominánsan kezd, nagy ritmusban, nagy tempóval, nagy sebességgel nekiesik a belga válogatottnak. Pont fordítva történt, és ennek eredményeképpen az eddig a jó teljesítménnyel adós De Ketelare 2 gólt is szerzett, és teljesen megérdemelten vezetett a belga válogatott. Igaz, közte jött egy amerikai egyenlítés, de igazából az amerikai válogatott csak percekre tudta magához ragadni a kezdeményezést, így teljesen megérdemelten vezetett Belgium. A második félidőben a szokásos forgatókönyv alakult ki, az amerikai válogatott támadott, de nem volt igazából átutóerő, nem volt minőség a játékukban, igazán komoly gólhelyzetet ki se tudtak alakítani. A végén pedig elsősorban Doku és Lukaku beállásának köszönhetően a belga válogatott még szerzett két gólt. Igaz, kellett hozzá, hogy az amerikai válogatott hátul a védőharmadban két nagyon-nagyon súlyos hibát védsen, és így alakult ki a 4-1-es. Hát azt mondom, talán arányában kissé túlzó, de teljesen megérdemelt belga továbbjutás.
A mérkőzés után nyilatkozott Niklas Raskin, a belga csapat középpályása, aki először azt az ügyet hozta szóba, amely miatt az eltiltott Balogun játszhatott a mérkőzésen. Ahogy már korábban is mondtam, szerintem az életben előbb-utóbb mindig helyreáll az igazság. Ami akkor történt, arra sokféle jelzőt lehet használni, de mi úgy érezzük, hogy nem volt igazságos. Ma talán egy kis szerencsét kaptunk vissza abból, amire szükségünk volt ahhoz, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. Ennyi történt. Következzen az amerikai kapitány, Mauricio Pochettino. Egyszerűen nem jöttünk bele a meccsbe. Még amikor kiegyenlítettünk, akkor sem. Egyből kaptunk egy második gólt. Nehéz meccs volt. Gratulálok Belgiumnak, jobbak voltak ma. Nem keresek kifogásokat, nem játszottunk úgy, ahogyan tudunk. Tanulnunk kell még, ez egy folyamat, és az egészen biztos, hogy ez nem a mi napunk volt. Két mérkőzés maradt tehát hátra a labdarúgó világbajnokság 8-a döntőiből. Magyar idő szerint 18 órakor a világbajnoki címvédő Argentína Egyiptommal találkozik. Majd ezután 22 órától Svájc Kolumbiával csap össze a legjobb 8 közé kerülésért.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
És van hátra, most már fel kell, hogy mász. Nagy utazás, kell a kitartás. Leszállt a szárnyas, repített a kalandvás. Szorítsd a táskát. Emlékszem, van itt egy hely, csúcs, onnan messzebbre látsz. Pár lépés van hátra, most már fel kell, hogy mász. Nagy utazás, kell a kitartás. Hogyha az oldal szúr, az csak a kíváncsiság. Egyére mi levegő, menjünk tovább. Nagy utazás, kell a kitartás.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Zuhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
Gyere, Fiskó, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milán Fiskó a második.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Ma megkezdi szereplését az E2FC a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjében. Kétnapos NATO csúcs találkozót tartanak Törökországban. Napos nyári idő lesz, csak helyenként lehetnek futózáporok. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Spanyolország és Belgium is a legjobb 8 közé jutott a labdarúgó világbajnokságon. Az Európa-bajnoki címvédő 1-0-ra legyőzte Portugáliát, míg a belgák 4-1-re legyőzték a társházigazda Egyesült Államok válogatottját, amely így búcsúzott a VB-től. Ma 18 órától a címvédő Argentína Egyiptommal találkozik, a 8-döntő pedig a 22 órakor kezdődő Svájc-Kolumbia meccsel zárul. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Ma megkezdi szereplését az E2FC a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének első fordulójában. A győriek a párharc első mérkőzésén az izlandi Víkingur Reykjavík otthonában lépnek pályára. A 21 órakor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Sérülése után először lépett pályára az idényben Juhász Dorka, az észak-amerikai női kosárlabdaligában szereplő Minnesota Lynx magyar válogatott játékosa. A 26 éves sportoló 24 percet játszott a Connecticut Sun elleni 90-89-re elveszített hazai találkozón, ez alatt 3 pontot, 4 lepattanót és 3 gólpasszt jegyzett.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Hétnapos NATO csúcs találkozót tartanak Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők dönthetnek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, valamint hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú, kiszámítható katonai támogatását. Az ukrán elnök szerint a légi hadviselés dönti el a háború kimenetelét. Volodymyr Zelenszkij szerint Ukrajnának már sikerült megakadályozni az orosz fegyveres erők győzelmét a szárazföldön, és jó részt kiszorította az orosz hadiflottát a Fekete-tenger nyugati medencéjéből. Idehaza létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadói bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd. Felmentette Mátrai Károlyt, az MVM ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Mátrai Károly 2023-tól töltötte be ezt a pozíciót, emellett az igazgatóság tagja is volt. Kapitány István a hét elején az Exim Bank vezetőjét, azt megelőzően a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatóját is menesztette. Elloptak egy széfet egy somogyi kistelepülés családi házából. A feltételezett elkövető gépkocsival elhagyta az országot. A nyomozók egy ingatlan udvarán később megtalálták a páncélszekrényt, az abban elhelyezett 35 millió forinttal és 25 ezer euróval együtt. A gyanúsított ellen lopás miatt nemzetközi körözést adtak ki.
Közlekedés.
Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, szakaszos lassulás alakult ki, helyenként torlódnak a járművek. Dolgoznak az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, a 24-es és a 41-es kilométer között a belső sávot lezárták. A torlódás már több mint 3 kilométeres. távolabb, Lajos Mizse és Kecskemét között a szalagkorlátot javítják. A 73-as és 74-es kilométer között csak a belső sáv járható, 2-3 kilométeres a dugó. Az ellenkező oldalon Budapest felé a 60-as kilométernél szintén burkolatjavítás miatt zártak le egy sávot, 6-7 kilométer hosszan arra szólnak a járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon helyenként borult az ég. Holnap észak felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A délnyugati, nyugati és észak-keleti tájakon fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka általában 17-24, délután 26-32 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Rohan az élet, nyomod a féket, játsz a némének, hogyha tudom, figyelj rám. Csak az a lényeg, ahogy a szívem remegni tőled ide bennemben. Hátunk fekve múlnak el a hetek, egy örvény vagy, amelybe veszek vele. Átvirrasztott éjszakát,
Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A labdarúgó világbajnokság után is maradunk még a futballnál, de immár hazai vizekre elvezünk, vagy egy picit azért nemzetközi szintérre, hiszen a Győrről és a Bajnokok Ligája selejtezőjéről beszélgettünk kollégánkkal, Cseszregi Balázzsal. Szervusz Balázs! aki győri, ilyen szempontból nagyon jól ismeri a győri futballcsapatot, hiszen számos a mérkőzésen vett részt az elmúlt idényben, és tanúja volt annak, hogy megnyerte a magyar bajnokságot az Eto, és hát gondolom, hogy nagy izgalommal várja a Bajnokok Ligája selejtezőjét. Ugye így van?
Így van, szia, mesélj, és köszöntöm a hallgatókat, de az meg hagyjam, hogy nagyon sok mérkőzésen vettem részt tavaly, de ugye ez a két csapat már találkozott egymással a bajnokok sorozatában, méghozzá 1983-ban a Becsben, akkor az Eto kettős győzelemmel ment tovább. Hazai pályán 2-1-en nyertek, na és ott voltam a lelátón, igaz, még kisgyerekként, de az Etónak szurkolva Magyar Lajos rúgta az egyik gólt, és egy ugyan, ha jól emlékszem, Torváltan egyenlített, és a végén egy öngóllal nyerni tudott az Eto, majd kint megint Magyar Lajos volt eredményes, és Szentes Lázár is betalált, hogy a hazai 2-1 után idegenbeli 2-0-al ment tovább az Eto, na valami hasonló eredménnyel szintén szóval nagyon elégedettek lennék most is, én azt gondolom, de ez egy borzalmasan nehéz mérkőzés lesz, egy nagyon erős izlandi csapat, tavaly, ha jól emlékszem, tavaly, de mindjárt utána nézem, akkor le is győzték például a Panathinaikost. Aztán ugyan kiestek, nem az a 24-25-ös sorozatban volt, szóval legyőzték a Panathinaikost hazai pályán, és aztán idegenben egy 2-0-al kiestek, de biztos, hogy nem szabad lenézni ezt az izlandi csapatot, amelyben mondjuk olyan név játszik, mint Gylfi Sigurdsson, aki annak idején, ha jól emlékszem, valahogy 40 millió euró környékén került az Everton csapatához például, de játszott a Hoffenheimben, rövid ideig a Tottenhamben, tehát remek játékosról van szó. Kifelé megy már a futballpályafutásával, de azért remek futballista.
Ugye az izlandi Viking úr csapatáról beszélünk, mert hogy a nevük nem hangzott el, és ugye azért itt nagyon sok kérdés felmerül a mérkőzés, illetve a párharc előtt. Egyrészt, ha egy picit visszautalunk az előző fél órában taglalt világbajnokságra, akkor azért az egy picit furcsa, hogy már elkezdődnek az európai kupa selejtezők, még tart a világbajnokság, és ha nem is közvetlenül, mert hogy ugye a Győr játékosa, Bembo Ali nincs már játékban, vagy nincs már versenyben a VB-n, de akár lehetne is, és akár lehetnének olyan játékosok, akik ott vannak a világbajnokságon. Te hogy állsz hozzá ehhez a kérdéshez, hogy itt összecsúsznak a mérkőzések, a tornák, tehát annyira sűrű a versenynaptár, hogy nem is lehet elválasztani mondjuk egy VB-t, de így volt akár két évvel ezelőtt az Európa-bajnokság kapcsán is, hogy még tartotta az Európa-bajnokság, de a nemzetközi selejtezők már elkezdődtek. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, nem?
Igen, és ráadásul ugye itt a FIFA és az UEFA egyeztetési nehézségéről is szó lehet, gondolom, de ha már Bembo Alit említette, szóval nem jó, nem szimpatikus dolog, nagyon furcsa számomra is, de hát ez van, ezt kell úgymond szeretni, de ugye Bembo Aliról volt szó, és sajnos ugye nem fog játszani, az egészen biztos, bár bent van az Eto leadott keretében, mármint az első fordulóra leadott BL keretében, selejtezős keretében, de nem játszik, mert ahogy az utolsó mérkőzésen sem játszott már a világbajnokságon, sérüléssel bajlódik, és egyelőre nem lehet tudni, hogy mennyire súlyos. Ki ezen a mérkőzésen biztos nem játszik, én gyanítom a visszavágón sem, tehát azért az Etónak kiesik egy nagyon-nagyon fontos fegyvere ott elől Bembo Ali személyében. Ilyen nincs az izlandieknél, hogy emiatt esnek ide, azért ők sincsenek igazából, hogy mondjam, ők sem nagyon boldogok, hiszen valamikor júniusban derült ki, vagy május végén, hogy az első számú kapusú Ingvar Jonsson rákkal küzd, úgyhogy ő sem lehet ott most már hosszú ideje az izlandi bajnok keretében, ezért aztán igazoltak egy válogatott kapust, Kristinssont, mert hogy ráadásul egy kisebb sérülést szenvedett az addig védő Fridriksson, úgyhogy az izlandiaknak sem könnyű, de azt azért tegyük hozzá, hogy ők 14 mérkőzésből 13-at nyerve egy döntetlennel vezetik az izlandi bajnokságot, mert ugye az izlandi bajnokság az megy, 22 mérkőzésből áll, és hát óriási fölénnyel vezetnek, ellenben kiestek az izlandi kupában 4-1-re kaptak ki a Breiðabliktól, attól a Breiðabliktól, aki a bajnokságban is egyedül pontot tudott tőlük szerezni még az első fordulóban, akkor az 1-1 lett, úgyhogy nehéz, ezt az egyeztetést én szerintem valahogy meg kellene oldani a két szövetségnek, tehát a FIFA-nak és az UEFA-nak, de hát úgy látszik, hogy nem tudják, hogy nem lehet, és valóban borzalmasan sűrű a versenynaptár, és ez a játékosoknak sem jó, de hát ez több sportágban is így van, és hát sok legtöbb sportágban már azért ez ellen lázongolnak is a játékosok.
Akkor maradjunk egy picit annál, amit említettél, hogy az izlandi bajnokság már tart. A győrieknek ugye ez lesz az első tétmérkőzése az új idényben. Ez hátrány lehet a győrieknek?
Ez biztos, ez meg a műfő, hogy a sajtóban lehet olvasni, hiszen az izlandi csapat műfőn játszik, meg a hazai pályában is bíznak, bár azt azért hozzáteszem, hogy 1449 néző a teltházas Vikingsfjord stadion, tehát azért olyan nagy hangulatra nem kell számítani, és egyébként 88 egyet kaptak a győriek, 74 egészen biztosan elfogyott, úgyhogy viszonylag szép számban lesznek majd ott Eto szurkolók is. Biztos, hogy nagy hátrány, hiszen bőven a közepén járnak, egy picivel túl a felén az izlandi bajnokságnak, játékban vannak, az a 8-9-10 fokos időjárás, ami most éppen van Reykjavikban, az nekik kedvező, ismerik. Persze aztán ez a visszavágóra megváltozhat, de az, hogy játékban vannak, az nagyon fontos lesz nekik. És mondom, azért egy jó csapatról van szó, szóval hazai pályán nagyon-nagyon erősek, de idegenben sem azok, akik betolják a buszt és csak védekeznek, hanem ott is támadó játékra összpontosítanak, viszonylag magasan támadnak le, megpróbálják egyből visszaszerezni az elveszett labdákat, úgyhogy egy elég kellemetlen mérkőzés, a kellemetlen ellenfélre lehet számítani.
Akkor térjünk vissza, Bembuáliról már beszéltünk, térjünk vissza a játékosokra, vagy a keretre, hiszen Bembuáli biztosan nem játszik. Ugye csatárposzton talán vékonynak tűnik a Győr. Piscsúr ugyan mondjuk többnyire csereként játszott az előző idényben, de ő távozott az Etótól, spanyol másodosztályba. Vitális Milán és Csingermárk ott vannak a keretben, ugye utóbbi hosszabbított is, tehát a keret összetételéről a tavalyi idényhez képest az új szezonban mit mondhatunk?
Hát gyakorlatilag, hogy nem változott most kívül, akit te mondtál, hiszen elment Piscsúr, meg elment Boldor, tehát olyan játékosok, akik igazából nem voltak meghatározói ennek a keretnek, és hát mivel az átigazolási időszak még bőven tart, majd augusztus végéig, szeptember elejéig, tehát az ablak még bőven nyitva van, ezért aztán, hogy mondjam, még bőven lehetnek változások, de azért jelenleg úgy tűnik, hogy nagyjából azzal a kerettel, illetve azzal a csapattal tud nekivágni az Eto a Vikingur elleni mérkőzésnek, mint tavaly. Hát az Bembali hiánya az biztos, hogy érződni fog, de egyébként nagyon valószínű, hogy Vladojó vagy Bíró, Csinger, Kripic, Stefuj, Tóth, Vitális, Gavric, Bumba, G, Bánáti, Ratippelekén, aztán majd kiderül, hogy valóban ez lesz az Eto kezdőcsapata, Petrással valószínűleg a kapuban, és én azt gondolom, hogy vagy Bumba, vagy a gambiai G lesz, aki idézőjelben helyettesítheti majd Bembualit, és aztán a padról majd jöhetnek be például Schön, de ugye az Eto azért igazolt játékost is Umatum személyében, bár ő egy fiatal középső védő, meg alapvetően saját nevelés, csak a Puskás Akadémiától most került vissza az Etóhoz, illetve hát ugye Sönt is kivásárolták, valamint tulajdonképpen Csinger is most lett az Eto játékosa valójában, de hát ez a változás nagyjából az Eto keretében, mert most már az Eto keretéhez tartozik, és nem a Dunaszerdaéhez Csinger, már is 2029-ig írta rá, nem is olyan régen. Hát most arról nem beszélve, hogy a szakmai stábban pedig mekkora változások történtek, bár a játékosok is állítják, illetve az eddigi edzőmérkőzések alapján nagyon úgy tűnik, hogy Juárez mester arra alapoz, amit az előző évben az Eto játszott, tehát magas letámadás, 4-2-3-1-es támadó játék, aztán majd kiderül, hogy valóban így lesz-e.
A mexikai Efrain Juárez ugye az új vezetőedzője az Etónak, és mindjárt beszélünk róla egy picit, de térjünk vissza arra, amit mondtál, hogy ugye az átigazolási időszak az még tart, és Vitális Milánnal kapcsolatban, hát hallottunk pletykákat, téged kérdezlek, mert azért te sokkal jobban képben vagy.
Ez az érdekes, hogy nem egyébként. hogy vele kapcsolatban most nem nagyon lehet hallani pletykákat. Tóth Rajmunddal kapcsolatban ugye a Bröndbit, illetve elsősorban a Nürnberget lehet hallani, de egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy nem tudtak olyan ajánlatot adni, főleg a németek az Etónak, amit Tóth Rajmunddal kapcsolatban elfogadott. Még vitányosra kapcsolatban korábban a Sparta Prágát, illetve a Celticet lehetett hallani, de ezek a pletykák mostanában elültek, de én azt gondolom egyébként, hogy majd igazából a piaca a világbajnokság vége után fog megindulni, amikor már vége a VB-nek, mindenki ezzel foglalkozik, mert most mintha egyébként is világszinten, vagy itthon is ülne egy kicsit a piac, kicsit kivárna, hogy hát ha valami jó üzlet akár a világbajnokság kapcsán is beeshet, hát például itt van Ben Buali, gólt rúgott, kikerült, biztos, hogy megnőtt az ára, ehhez képest megsérült, úgyhogy most még eladni is nehéz lesz. Szóval nem egyszerű a történet, de én azt gondolom egyébként, hogy Vitális és Ben Buali azért annak ellenére, hogy nem lehet pletykákat hallani, azért reális esély van rá, hogy mind a ketten az átigazolási ablak végéig külföldre igazoljanak, vagy eligazoljanak az Etótól.
Meglátjuk, majd visszatérünk akkor erre, amikor ez valóságá válik. Akkor két szót beszéljünk a mexikói Efrán Juárezről, az új vezetőedzőről, akiről egyébként Csinger Márk azt mondta, hogy sikerült összeszokniuk, de azért mégiscsak egy mexikói vezetőedző, ez önmagában azért egy nagy változás. Mit várhatunk tőle, egy teljesen más felfogást, mert amit ugye az előző idényben, vagy az előző több idényben Borbély Balázs megvalósított Győrben, az igen tetszetős volt, mutatja ezt a bajnoki cím, azt mondjuk főleg az mutatja, hogy eredményes is volt, nem csak szemre tetszetős, tehát hogy ez egy nagyon nagy változás a játékosoknak, azért biztos időre van szükségük ahhoz, hogy felvegyék ezt az új ritmust. Erre lehet, hogy rámehet akár egy BL selejtező is, mert hogy nagyon kevés idő telt még el a közös munkából.
Hát ezt nem tudom, én azt gondolom, hogy a játékos keret, meg a szakmai stáb, az minden csapatban időről időre változik, és erre nem mennek rá dolgok. Az biztos, amit a játékosok mondtak, hogy azért a játékrendszerben túl sok változás nem lesz. Nyilván a mexikóinak is vannak olyan kis apróságai, amit szeretne látni a játékban. Azt mondják a játékosok, hogy picit még magasabban kezdődik az Etónak a letámadása, picit még agresszívabb visszatámadást vár el, még magasabban szeretné visszaszerezni a labdákat, de hát ugye ezt játszotta már Borbély Balázzsal is az Eto'o az elmúlt években. Hogy aztán ez egy nemzetközi szinten mire lesz elég, azért azt lehetett látni a tavalyi konferencialiga selejtezőben és az Etónál, tehát Borbély Balázsnál is, hogy kicsit azért más játékot játszott, bár ott is megpróbálta megvalósítani az elképzeléseit. Az Eto'o szerintem ez itt is így lesz. Én nem várok nagy változást a játékrendszerben, mondom, mert nagyjából erre alapoztak. Az biztos, hogy az edzőtáborban nagyon megdolgoztatta a fiúkat, ráadásul nagy meleg is volt, de hát a melóból lesznek majd az eredmények, meg hát azt gondolom, hogy az előző években is pont ez volt az Eto'o erőssége, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztak fizikálisan is, és aztán a végén ez ki is jött, hiszen erővel jobban bírta mindenkinél az Eto'o a végjátékokat. Egyébként pont ezt emelik ki az izlandiak is, hogy az Eto'o egy nagyon fizikális és erős csapat, és nagyon tisztelik, de azért Reykjavikban mindenképpen győzni szeretnének, de az biztos, hogy egyik csapat sem nézi le a másikat. Érdekes lesz, én nem várok nagy változást az Eto'o játékában, ha lenne nagy változás, az egyébként baj lenne szerintem, hiszen egy működő játékrendszer gyakorlatilag ugyanazokkal a játékosokkal, hogy kezdtük is a beszélgetést, mint tavaly. Nem hiszem, hogy ezekre a játékosokra most éppen egy másik kabátot kellene szabni.
Hogyha egy picit nagyobb képet nézünk, és nézzük az Eto'o elmúlt pár évét, azért azt kijelenthetjük, hogy nagy lépésekkel haladt ugye ez a csapat. Feljutott a másodosztályból, aztán rögtön nemzetközi kupa szereplés, aztán bajnoki cím, most már Bajnokok Ligája selejtező. Szerinted ezt a lépést is, vagy ezt a lépcsőfokot is sikerrel ugorhatja meg a Győr ekkora tapasztalattal a háta mögött, és hogyha nem konkrétan mondjuk a mostani keretet nézzük, vagy az edzőt nézzük, hanem hogy így hány év alatt, vagy milyen rövid idő alatt jutott el egy Bajnokok Ligája selejtezőjéig, és egy bajnoki címig, akkor akár meg is ugorható, akár csak az első selejtező, hogyha csak erről beszélünk.
Hát, ha csak erről beszélünk, az első selejtező az megugorható. Én azt gondolom, hogy itt azért Győrben azt kimondták, hogy a cél az mindenképpen valamelyik nemzetközi kupa főtáblája lenne, és hát ugye ez éppen ezért lenne a legegyszerűbb dolog, ha az első, itt a BL első selejtező körében az Eto tovább tudna jutni, aztán ugye a másodikban majd jön az izraeli bajnok Hapoel Beer-Sheva. Ráadásul minden igaz, akkor ugye mind a két mérkőzés egy Győrben, mert a Beer-Sheva elvileg nem Győrben, hanem Magyarországon, mert a Beer-Sheva Magyarországon játszaná elvileg a hazai mérkőzéseit, majd kiderül, hogy mit szól ehhez az UEFA, de akár még az is vehető, és akkor már nagyon-nagyon közel lenne a főtábla, bármelyik nemzetközi kupa főtáblája az Etóhoz. Persze nagyon-nagyon fontos, én szerintem egyébként, és a legnagyobb problémája, bocsánat, hogy állandóan ehhez térek vissza, a Bembouali sérülése, vagy Bembouali léte, vagy nem léte, valamilyen módon valahogy Bembouali pótlását majd meg kell oldani az Etónak, akkor is, ha eladják, akkor is a sérültet mindenképpen oda majd igazolni kell, mert én szerintem most ez az Achilles-színe az Etónak a csatár, mert ugye ha G lesz a középső támadója ma az Etónak, vagy akár Mumba, azért mind a ketten elsősorban szélről indulva tudnak jól játszani, és nem az a típusú középső támadó, nem az a típusú center egyik sem, mint Bembouali volt, aki nem csak, hogy gólokat rúgott, hanem az összjátékban is részt vett, megtartotta, ráfelrúgott labdákat, azokat ki tudta osztani, tehát egy kicsit más lesz ezáltal a játék, de én azt gondolom, hogy keresik a szakemberek, csak hát ugye sportigazgatója sem volt egy darab igazgatónak, most már van, meg segítője is van, úgyhogy gondolom, hogy ezen dolgoznak most elsősorban, hogy egy centert még Bembouali helyére, mellé, mögé, nem tudom, de valahogy igazoljanak az Etóhoz.
Meglátjuk, hogy veszi tehát akkor a Bajnokok Ligája selejtezőjét a Győr, ma 21 órától az izlandi Víkingur ellen lép pályára. A mérkőzést élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Cseszregi Balázsnak köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
Messze van, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnal elvar, kettő néma sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem, ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem, de még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnél. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem, ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem, de még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalálok téged. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalálok.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon
valamint mobil alkalmazása. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Szám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt a Nemzeti Sportkör, Bobori Balázzsal, Gyenge Balázzsal és Piller Istvánnal a mikrofonnál Berelmese. Szervusztok, örülök, hogy itt vagytok, nem meglepő módon labdarúgó világbajnoksággal kezdünk, mi ezzel kezdünk, Ronaldo pedig ezzel fejezte be, legalábbis nem a válogatott pályafutását, hanem a világbajnoki szereplését, ez már ő is megerősítette. De ne Ronaldóval kezdjünk, hanem kezdjünk a Portugália-Spanyolország találkozóval, tehát a mérkőzéssel is beszéljünk egy picit. Nem volt egy rossz meccs, a megérdemelt győztes jutott tovább, vagy mondhatjuk azt, hogy a győzelem megérdemelt volt a spanyolok számára?
Szervusz, köszöntök mindenkit. Igazából megint egy olyan meccs volt, hogy már mindenki készülődött a hosszabbításra, de néhány emberre úgy gondolta, hogy nem kell, hogy meg legyen egy hosszabbítás. Nekem ebből a szempontból ez a VB nagyon tetszik, hogy voltak fanyalgók, ugye létszámbővítés, voltak azért gyengébb meccsek, de itt a kieséses szakaszban kakuk tojás, ahol nincs valami körömrágos rész. És itt is pont is az volt, hogy gyerekkel így nézzük, meg mikor fekszünk már le, az pak gól, és akkor végül megsporoltak nekünk egy órát majdnem. Az, hogy Ronaldo kiesett, én nagyon szeretem őt azért, mert egy ilyen életkorban is, ilyen, akkor bekapták a gólt, és ő ott kicsit hőbörgött a társak felé, hogy elnézték azt a szabadrugást, és azért ő egy bármi van, ő akkor is egy legendás játékosa marad, és nagyon sokan meg is védték. De a spanyolok azért ennyivel szerintem jobbak voltak. Minimum ennyivel. Tehát nem is kellett volna szerintem nekik ezt a meccset így a legvégére elhúzni, mert azért ezt előbb le kellett volna zárni, így meg még drámaibb lett.
Alapvetően jobb csapat a spanyol, vagy ezen a mérkőzésen is jobb volt?
Inkább alapvetően jobb. Egy-egy meccseken azért ki tud jönni, hogy meg nem mondta volna senki, hogy a zöldfoki köztársaság eddig elmegy. Nagy skalpok ellen pontszerzés végletekig. A portugál azért képes lett volna megnyerni ezt a meccset, de a spanyolokban éreztem azt, hogy vagy most, vagy a hosszabbításban ezt el fogják dönteni. Nem akarok nagy képű lenni, de tényleg így, végül így jött be. És mondtam a gyereknek, hogy ebből nem lesz hosszabbítás, tehát hagynak minket aludni.
Mondtad ezt a gól után?
Nem, a gól előtt egy picivel.
Hát én nem értek azzal egyet, hogy a portugálok minőségben rosszabbak lennének.
De egy picivel, úgy értettem, pont annyival.
Valakinek tovább.
Én egyéni kvalitásokban egyáltalán nem gondolom őket rosszabbak, csapatszinten valószínűleg. Ott van egy
minimális különbség. De most kiesett, egy csoportmeccs lett volna, lehet, hogy X-re benyomom ezt a meccset. Aha. De itt valakinek tovább kellett menni.
Én pontosan azt éreztem, hogy itt valaki villani fog, mert olyan kvalitások vannak mindkét oldalon, hogy ez bármi történet. Tehát ez ennyire zseniális passz, mint Ferran Torres ott a végén oda. Tehát ez a legnagyobbak. Hát nem véletlenül Barcelonában játszik. De hát, hogyha most megnézzük a portugáloknál, hogy kiket cseréltek be, ugye Rafaleo jött, a Conceição az utolsó 10 percre, a Bernardo Silva jött az utolsó 10 percre.
És csak az utolsó 10 percre szánták-e őket?
Én nem tudom, én azt gondolom,
mert akkor inkább
hosszabbítást, már a Martin ezek azért a fejében, hogy hosszabbítás lesz.
De ha erre gondolkodsz, akkor...
De én csak azt akarom jelenteni, hogy a portugál csapatban milyen minőség van, és hogy
de
milyen
lehetőségek. De akkor hozza be a 60.
Balázs, nem érzed ezt, hogy a portugálok egyen? Én azt gondolom, hogy inkább taktikai szempontból, meg csapatjáték szempontjából voltak a spanyolok ennyivel jobbak, és most le a kalappal Ronaldo előtt, meg elképesztő pályafutás. Én is azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy neki nem biztos, hogy ennyit kellett volna már futballozni ezen a VB-n, hanem bizonyos helyzetekben kellett volna segíteni a portugál válogatottat, mert én azt érzem, hogy többet elvett, mint adott ez a csapathoz most.
Ez rajta volt, vagy a kapitányi döntés szerinted?
Ez szerintem az egész portugál futball egészének egy nagy kérdése, hogy Ronaldohoz mennyire lehet így portugál futball szinten hozzányúlni. És Martinez az öltözőben hogyan állt volna meg a csapat előtt, vagy Ronaldo előtt, akkor, hogyha azt mondja, hogy te, Roni, innentől kezdve az utolsó 20 perc, vagy negyed óra a játéktól
függően.
De ez
függően. Nem is biztos, ezt négy szem közt kéne megbeszélni. Ha tényleg ilyen helyre.
De ugye egy szövetségi kapitány megteheti azt, hogy a körülmények ennyire hassanak rá? Hogy azt mondja, hogy a szurkolók lehet, hogy leszedik a fejemet, hogyha a Cristiano Ronaldo-t nem kezdetem?
Hát vagy nem a szurkolók, hanem most,
jó, akkor a szakma és a most, portugál foci közeg.
De ez bizonyítás nélkül összeesküvés elmélet, amit mondok, de akkor is Jorge Mendes a főnök, tehát a szupermenedzser, még akkor is, hogyha már ő szakított Ronaldóval, tehát ez már évek óta ennek a csapatnak az összetételét rányomja a bélyegét. És nem csak Ronaldo felülszerepeltetésére, hanem, és megint csak itt mindenekelőtt azért be kell jelentenem, hogy elfogultan beszélek, de nem csak Ronaldo túlszerepeltetése a probléma, hanem bizonyos játékosok alulszerepeltetése is. Tehát például az, hogy valamilyen szintű fasírtban van ez a Mendes-féle brigád, mondjuk a Sportinggal, és a Sporting játékosai ezért gyakorlatilag nem tudnak bekerülni sokszor a keretbe se, de a kezdőbe szinte egyszer se, azért ez is, hogy mondjam, befolyásolja a csapatépítést. És nem Martin ez az első szövetségi kapitány, tehát ez már évek óta, sőt évtizedek óta, ha úgy tetszik, így megy, és Martin ez pedig Fernando Santos után gondolhatták volna, vagy gondolták páran, hogy na majd ő nem áll be a sorba. Hát nem az, hogy beállt a sorba, hanem még meg is köszönte, hogy beállhatott a sorba. Tehát neki a fejében meg se született az a gondolat, hogy saját elhatározásából Ronaldót kiveszi a kezdőből, és máshogy gardírozza. Tehát most csak egyetlen egy konkrét példát hadd említsek. Nem olyan nehéz ezt, vagy nem túl bonyolult végig gondolni azt a szituációt, hogy Üzbegisztán ellen berúgja a két gólt, van egy simán megnyert meccs, viszont van egy 41 éves játékos, akire egy torna csapatnak, amelyiknek nem a csoportmeccseken kell teljesíteni, hanem a következő fázisokba, oda egy 41 éves játékosnak az erőnlétét hogy menedzselje, akkor szerintem a napnál világosabb, hogy jó, megvan a két gólja, akkor vegye le, és ne azért hagyja a pályán, hogy ő legyen, már hogy Ronaldo, a legidősebb mester hármas szerző játékos a VB-k történetében, de akkor is ez van. Ami egy egyéni piedesztár emelés, ha úgy tetszik, azt helyezi előtérbe, ahelyett, hogy a csapat érdekét nézni.
De ezt nem tudhatod, hogy milyen hatás, vagy milyen ösztönzés érte őt. Lehet, hogy ő saját maga így gondolja, hogy a csapatnak az a legjobb, hogyha Cristiano Ronaldo a pályán van.
De mondom, ez egy megnyert, habkönnyű csoportmérkőzés. Tehát itt hosszú távon lenne szerintem illendő gondolkodni, és egyértelműen azért hagyta a pályán, hogy meglegyen a játékosnak az egyéni dicsősége, és nem ezt kellett volna mérlegelnie, illetve ennél voltak fajsúlyosabb kérdések is, amiket mérlegelnie kellett volna, és nem ez az első eset, tehát, és nem Martin ez az első, akivel ez előfordul, és akkor Ronaldo csak egy ilyen neuralgikus pont ebben a csapatban, itt számos egyéb kérdés, vagy nehézség, vagy surlódás, vagy nem jól menedzselt helyzet van még mögötte, tehát, mert az szerintem elvitathatatlan, hogyha most tényleg végignézzük a keretet, akkor azt látjuk, hogy a minőségében ez egy mondjuk úgy top 5-ös válogatott világszinten, és esélye nincs arra, hogy egy Spanyolországot legyőzzön, megszorongatni van esélye, és hát azért akkor ott strukturális problémáknak kell jelen lennie, tehát ettől több kellene, hogy legyen ebben a portugál csapatban, és az egyrészt edzői feladat, másrészt szintén, hogy edzői feladat, de hogy egy 41 éves klasszist csak azért pályára tenni, mert egyébként gazdaságilag még mindig van vonzereje annak, hogyha Ronaldo játszik, ugye ez megint csak egy ilyen a szürke zóna, vagy az összeesküvés elmélet zónája, mert ezeket nem lehet kívülről bizonyítani, de akkor is az van, hogy ezt a csapatot, ezt teljesen félre menedzselik most már évek óta, és az, hogy van egy kifutott eredmény, egy Nemzetek Ligája győzelem, az gyakorlatilag pont arra jó, hogy ideig, óráig eltakarja a valós hiányosságokat. Tehát itt már a selejtezők alatt recseget ropogott a gépezet, pedig, és most ezt a tisztelet hangján mondom, Írországban kellett volna helytállni, és a magyar válogatott ellen is láttuk, milyen nehézségei voltak. Igen, milyen nehézségei voltak ennek a csapatnak. Tehát ez egyszerűen itt nem csak Ronaldo csúszhat félre, vagy csúszik félre itt az elmúlt időszakban, hanem nagyon sok minden egyéb.
De akkor ez a félre menedzselés, ez miért van? Ezen miért nem változtatnak, hogyha kódolva van ezáltal egy ilyen BB szereplés?
Egyrészt azért, mert itt is nagyon-nagyon szigorú, profitorientált gondolkodás folyik, és most megint csak nem szeretnék belemenni olyan állításokba, amiket nem fogok tudni kívülről bizonyítani, de hát itt a szövetségnek olyan szerződései vannak, akár csak sportszergyártókkal, amelyek közvetlenül azért úgy nyomást gyakorolnak rá, és az olyan típusú, mondjuk úgy, aranytojást tojó tyúkokat, és nem sportszakmai értelemben, hanem kizárólag gazdasági értelemben véve, mint Ronaldo, de mondok még egyet, Neymar. Tehát ezeket a játékosokat nem lehet kihagyni gazdasági megfontolások miatt.
Jó, de sportszakmai
szempontból
profitot,
viszont annál inkább ki kéne hagyni.
De a legnagyobb profitot mégis az hozná, hogyha egy Brazília vagy egy Portugália jól szerepelne a világbajnokságon, nem?
Hát nézőpont kérdése, mert tehát ez túl nagy rizikó a befektetőnek, hogyha úgy tetszik, mert olyan világot élünk, főleg a profi futballban, máshol is, de a profi futballban már nagyon régóta, hogy nem kell sikeresnek lenni ahhoz, hogy gazdaságilag mégiscsak profitot termeljen a gépezet. Tehát nézd meg, hogy mondjuk a Manchester City hogyan épült fel itt az elmúlt időszakban, nagyon nem jött össze a Bajnokok Ligája győzelem. Jó, jó, a Premier League győzelem összejött, de a BL győzelem csak nem akart összejönni, mégis profitot termelt.
Jó, ezt mondjuk egy szponzor oldaláról meg tudom érteni, hogy a bevétel a legfontosabb, de hogyha egy klub vagy egy szövetség oldaláról nézem, akkor ott mégiscsak az eredmény a legfontosabb.
De rizikós. Tehát rizikósabb azt mondani, hogy mi meg fogjuk nyerni a VB-t, és akkor könnyekkel, verejtékkel, vérrel, mindennel talán-talán odaér a csapat, és a valószínűsége nagyon kicsi, szembe azzal, hogy pályára küldöm a szupersztárt, mert egyébként a 80 ezeres stadionban 70 ezeren az ő mezét viselik. És akkor ez a kettő, ez nincs arányban.
De egy kicsit pihentették volna, akkor lehet, hogy nagyobb esélye szállnak harcbaspirokkal, és akkor még egyszer lett volna egy 80 ezeres meccsük.
Igen, csak ezek rizikós dolgok, hogy mert mi van akkor, hogyha úgy esik ki a csapat, hogy ráadásul nem is játszották
a spanyol szempontból,
a sokat érő
játékos. A spanyolt a torna előtt, meg alatt is azért masszívan odarakta mindenki a legjobb nyolc közé. Ebbe egyetértünk?
Igen.
Tehát most szembe jön veled, akkor kieshetsz így is, kikaphattál volna 4-1-re is.
Nem volt ez olyan csúnya portugál szempontból. Tehát jobbak voltak ennyivel a spanyolok, de...
De nem volt szégyen neki kikapni.
Bármikor benne volt, hogy 0-0-nál a portugálok rúgnak egyet, mert
akkor még
volt,
igen. Mert
abszolút megvolt a...
És az, hogy ilyenkor forgatták meg hozzá. Az volt bennük, az nem volt. Ennyire a végén.
Jó, hát ez egy egyéni tragédia. Szóval. És egyébként meg a másik, hogy ugye itt szó volt már az egyéni kvalitásokról, tehát ha most azt nézzük, hogy például Bernardo Silvát még úgy rutinból, vagy lendületből még a top kategóriába tesszük, holott a jó ember, hát szerintem alsóhangon egy pár hónap, de inkább egy fél éve gyakorlatilag nem találja a helyét. Tehát sem a City-ben, sem a válogatottban. És nem akarom az ő nyakába varni ezt a gólt, de hát azért ott rendesen
nem maradt. Eszembe jutott gazdasági szempont, Klopp. Német, ugye Nagelsmann távozott, és most azért áll pathelyzetben az egész Klopp kinevezés, mert Kloppnak olyan személy szponzorai vannak hosszú évekre, amelyek ütik a Német Labdarúgó Szövetség szponzori dolgait. Tehát te ki akarnád nevezni, meg még ő is szeretne, meg még közbe jár a Red Bullnál gazdaságilag, és akkor azt mondja a szövetség, nem tudok veled most még mindig megállapodni, te is akarod, én is akarod, mindenki akarja, itt vannak ezek a szponzorok, gazdasági oldal, valamit csináljunk. És akkor most lehet, hogy érted, de itt súlyos eurómilliókról van szó, még ki is kell hozzá utazni a VB-re, a németek már hazajöttek, de aki akar vele tárgyalni, az majd visszaszállhat repülőre. Tehát ez a gazdasági szempont, ez egy nagyon érdekes faktora ennek a dolognak, de akkor is egy ilyen kaliberű játékos, és lehet, hogy meg lehetne beszélni, hogy értesd meg, mert ugye a Kloppnak is meg kell értetnie majd a szponzorai, vagy vegyetek vissza. Ha a Ronaldot behívnám a szálloda szobába, én mint szövetségi kapitány, te 60, megvan kettő, te pénz, és utána nagyobb esélyünk van tovább jutni. Vagy nem. A spanyol benne lehet a nyolcban.
Egy csomó minden kavarog itt a fejemben. Hát azzal nézzük meg, hogy a PSG mikor lett egy eluralkodó.
Amikor elmentek.
Neymar, Messi, Mbappé, el.
Out.
Viszont látásra. Egyből, hát az a csapat az felszabadult. Ráadásul taktikailag, minőségileg.
Szörnyű ezt
kimondani, de sokkal jobb lett, hogy motivált, fiatal, de nagyon jó futballisták játszanak abban a csapatban. Na, de hogyha már a PSG-ről beszélünk, ebben a portugál válogatottban a PSG játékosai háromszor voltak annyi szürkébbek, mint a PSG-ben. Hát Vitinyát nem láttad ezen a VB-n, ezen a VB-n. Hogy valami, nyilván én azt gondolom, beszélhetünk itt reklámról, meg üzletről, de hogy valami nem stimmelt itt a portugáloknál, a Nemzetek Ligájában, amikor kijött nekik a győzelem, akkor is sokkal jobban futballoztak. Lehet, hogy ez a Ronaldo függőség, ez nagyon rátelepszik a
csapatra. De tényleg nagyon nehéz őt kitenni.
De igen. Hogy én a portugál szövetségről kérem most megoldást keres, mert egy kicsit késő, Bielszát oda. Gyerünk, robbantsál, öreg. Berekedés lenne második edzésen.
Igen.
Csapatba kerülésére
is.
Mondjuk azt már ugye tudjuk, hogy Roberto Martínez nem folytatja a portugál válogatott élén, és azt is tudjuk, hogy Ronaldo azt bejelentette, hogy ez volt az utolsó világbajnoki mérkőzése, a válogatottságot viszont nem mondta le, és vannak olyan hírek, pletykák, hogy az Európa-bajnokságon esetleg még ott lehet. Ezt el tudjátok képzelni?
Neki, ő mondta, hogy az Erdének bizonyos aspektusból fontosabb is tud lenni minden
világban. Azért, mert azt megnyerte, VB-t meg nem, nyilván.
Hát, nyilván akkor fog eret vágni magán, hogyha Messi megnyeri ezt a VB-t megint.
Megint.
Igen, tehát akkor
ez a szégyenbomba.
Nem vágják magán, nem vágják magán. Lehet, ott kell lenni az Erdén, tehát igen.
De, hát, hogy akkor vágna, hogyha két ugye, év múlva már nem lenne ott a portugál válogatottban, és megnyerni az
Erdélyt. Az igen.
Hát akkor meg én is szerintem.
Igen. De szerintem most már itt lenne az ideje, hogy valaki tényleg kívülről mondja meg neki, hogy na jó, figyelj. Tehát, mert én már azon is úgy elgondolkoztam, amikor bejelentette még itt, már nem is tudom mikor, egy éve, hogy na ez lesz az utolsó VB-je. Hát, mióta döntél a játékos? Hát van egy szövetségkapitány, aki keretet hirdet. Tehát hogyha ő érdemei alapján befér a keretbe, akkor utána is beírták, akkor... Igen. Hogy előre megszavazza magának azt a bizalmat, ami nem alanyi jogon jár, hanem teljesítmény alapon. És én megértem, hogy valószínűsíthető az ő jelenléte, de akkor is ez egyfajta... Legyen egyfajta szerénység önmagával és alázattal a csapattársai iránt. De ez is hiányzik. Tehát azért ez is zavaró, főleg úgy, hogy azért a többi játékosban is azért finoman szólva is buzog az ego.
Hát meglátjuk akkor, hogy mi lesz a portugál válogatottal Ronaldóval vagy Ronaldo nélkül a következő Európa-bajnokságon. A másik mérkőzés, amit tegnap, illetve magyar idő szerint ma hajnalban rendeztek, Belgium Egyesült Államok 4-1. Ugye ez egy olyan mérkőzés volt, aminek volt előélete, mert hogy volt egy piros lap, Folarin Balogunt eltiltották.
Már nem mindenki tudja, mi az a piros lap. Magyarázd meg, mi az, hogy piros lap.
Jó, rendben. Őt kiállították.
The White House.
Igen, az előző mérkőzésen, és ugye ez automatikus egymeccses eltiltást hozott volna, de aztán a FIFA felfüggesztette ezt a büntetést, így pályára léphetett a belgák ellen. De aztán a belgák nemes bosszút álltak, tehát az előélettel együtt, de attól mégis egy picit függetlenül ezt a mérkőzést, nem tudom, láttátok-e, az eredményt nyilván tudjátok, összefoglalót feltételezem, nyilván láttatok. Ez egy jó meccs volt? Vagy ez is egy jó meccs volt?
Rengeteg hiba hátul. Ajándékgólok. A belga meg köszönte szépen. És ez egy ilyen Nemes bosszú volt így. Az igazság, nem kenyerem, hogy megvédjem Donald Trumpot, de hivatalos verzió szerint ő nem azt kérte, hogy töröljék el, hanem hogy vizsgálják ki. Ez a PC megfogalmazás, és utána most rádióban vagyok, de tudnék kacsintani egyet.
Igen.
Infantinót az... vizsgáljátok meg, kak!
De jó, de
alapvetően... az, hogy minek szól oda?
De igen, ez az, igen, szerintem, hát hogy igen.
Ő az Egyesült Államok elnöke, semmi köze.
Igen, ő ne emelgesse a telefont, főleg nem egy általa rendezett VB-n.
És mire hivatkozott a FIFA illetékes bizottsága? A belgáknak joguk sincs fellebbezni, hiszen ők nem jogi kereset, tehát nem az ő meccsükön törték a belgáknak, igen, semmi. Benújtották a belgák a fellebbezést, és a FIFA felevítő, a belgák itt fel se lebeszhetnek. Hát a bosnyákoknak lehetne, vagy
de az bosnyákokat már hol érdekel?
Igen, hát már épp ezért. A belga lépett valamit, mert de én tényleg beszólok. Azt meg köztudott az Infantino, Trump azért szoktak egy tányérból cseresznyézni. Ez azért, de itt kilógott a lólám. És jó, de tudok ezt, hogy... ilyen közeleket
mondani. Mondogathatsz még, de egyébként azt mondod, hogy nemes bosszút álltak a belgákat, ez valóban felpaprikázta szerintetek? Ez az előélet?
Szóltak, hogy igen, megmosolyogták a döntést, próbáltak úgy tenni, mint ha nem vagy ilyen flagman. Hát ez, akkor így verünk el benneteket.
Nekünk egyébként is olyan felpaprikázott állapotba fejezték be az előző meccset, hogy majdnem összerverekedtek, akkor kiesés rá.
Az nehezebb
meccs! És utána egyébként a
Békültek.
Tessék?
Utána kibékültek.
Kibékült, mert ő a gólpaszt a Tilamasznak, tehát ráadásul majdnem...
Na. Az előző körös meccsük sokkal nehezebb volt a belga.
Ugye ott Szenegállal játszottak, még a 86. percben, igen, talán 2-0-es hátrányban voltak, és onnan jutottak tovább 3-2-re, igen.
Nem az, de borzasztó, nem, hogy erről kell beszélnünk egy világbajnokságon. Egyébként egy tök élvezhető, meg jó VB lenne, és folyamatosan ilyenekről beszélünk, hogy a játékvezetőt nem engedik be vízum problémák miatt, az irániak Mexikóból repkednek jobbra-balra.
A brazil szövetségnek kell megnézni a brazil bírót, aki ugye varral adott piros lapot, és akkor brazil szövetségnek is megvédjük a játékvezetőnket.
Jó, akkor beszéljünk magáról a meccsről. Az Egyesült Államok csapatában ennyi volt? Házigazdaként eljutottak idáig, szép teljesítmény.
De biztos, hogy Donald Trump nem ért a futballhoz, mert ő azt mondta, hogy nagyon jó csapatunk van, világbajnokok leszünk.
De várj, azt sem tudta, hogy mi az a piros lap.
Nem csak nem tudja azt a bajokat, nem is ért a játék, azért nem is látja ezt a játékot.
Szerintem nem is érdekli igazán.
Biznisz. Ő mondta, hogy akkor legyen 68 csapatos, és ezt csak ők tudnák megrendezni. Mert a gazdaság, ma maradjunk ennél a vonalnál.
Igen, de egyébként kétségtelen menne, tehát az Egyesült Államoknak menne.
Hát ilyen stadionokkal
Igen. De a visszatérve, hogyha lehet itt az eredeti kérdésre, tehát hogy a sportszakmailag az amerikai válogatott szerintem már így is bőven felül teljesített, mert igazából jó, itt a hazai pálya jelent valamekkora előnyt, de azért a sorok szépen rendeződtek itt a csoportmeccsek után. Tehát, hogyha most megnézzük, hogy a 8-ban 6 európai van, akkor azért úgy érzékelhető, hogy mi a valós erősorrend. És az Egyesült Államok akármennyire is
akkor nagyobb... Te már Svájcot tovább jutottad, mert nálam még 5.
Hogy vagyunk? Ja, igen. Na, tehát a lényeg, hogy az Egyesült Államok úgy nem tud a saját zónájában teljhatalmú uralkodóvá válni, hogy azért az a pénzügyi és gazdasági lehetőség, amit ő rá tud önteni a futballra, annak a közelében nincs a többi ország, de nem tudja Mexikót lenyomni így se. Tehát nem képes mondjuk még egy olyan relációt sem felmutatni, mint a portugál-spanyol. Tehát hogy azért jó, oké, a kistesó is tud valamit, de az igazi erő az itt van. Tehát alapvetően hogyha most azt vizsgáljuk meg, hogy ebből az amerikai keretből hány olyan topjátékos van, akik topklubban sok játékperccel vezető egyéniségként játszanak, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az lett volna meglepő, hogyha a 8-ba kerül az Egyesült Államok.
És ez dönti el egyébként, mert ha megnézed az afrikai csapatokat, én mondjuk Szenegál, Elefánt csoportban, tehát én nagyon élveztem a futballt, amit játszottak. Minden adottságuk meg lenne ahhoz, hogy lefussák az ellenfelet, kicserezzék az ellenfelet, kombinatív játékkal átmenjenek rajtuk, nyilván fizikailag nem lehet legyőzni őket, csak a koncentrációs készség az, amiről pont arról beszélünk, hogy a legfontosabb pillanatban oda tudsz figyelni, vagy nem. És akkor jön a hiba, és mindegyiknél bejön a hiba. Igen. Pont.
De az amerikai is volt egy kapus hiba.
Hogyne?
Oltári eldöntette a meccset.
Mert hát az ellenfélnél sokkal többen találkoztak ilyen helyzetekben, ezekkel a szituációkkal így sokkal jobban megoldják. De a különbségek azért csökkennek.
A három házigazdából Mexikóra tett volna mindenkit, hogy a legtovább jut. És erre pont ez a kör volt mindegyiknek a stopptábla. Kanadának ez már inkább egy pozitív dolog.
Igen,
az USA az nagyjából itt, és akkor Mexikónál van az, hogy hát az Azték stadionnak a szelleme az most nem segítette ki őket. Egy piszok,
de nem álltak olyan nagyon távol
piszok,
egyébként.
Piszok durva jó meccsó.
Igen. És úgy, hogy azért lehet az angol válogatottat is mindenféle szempontból kritikával illetni, de azért az angolok is top 5-ös válogatott. Tehát még akkor is, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy Tuchel itt most kicsit feltalálta magát, hogy akkor kiket rángat be ebbe a keretbe, vagy kiket hív be, azért ez egy bivajerős angol válogatott. Tehát igazából én nem is érzem olyan komoly meglepetésnek, hogy legyőzte Mexikót, de kétségtelen, hogy ott. Igen. Azért, hogy ezt a meccset mondjuk Houstonba játszották volna, akkor megint más lett volna a helyzet.
De azért nem meglepetés, megint ott jön ki a minőség, hogy emberelőnybe kerültek a mexikóiak, végignyomtak 25 percet, és nem volt ötlet. Lementek, és tolták be az angolok ellen, évelgettek be, és akkor nagyon okosan a kapitány az utolsó 10 percre behozta 2 méteres Newcastle védőt, sem fog eszembe jutni a neve, és minden kijött az angolokról. nem volt meg az a kvalitás a mexikói támadásokban, meg a játékosokban, hogy valahogyan ezt a falat áttörjék.
Na, hogyha már itt beszéltünk, akkor a legjobb nyolcról, ugye ma még rendeznek egy Argentina-Egyiptom, illetve egy Svájc-Kolumbia találkozót, utóbbit 22 órától, előbbi 18 órától, mind a két mérkőzést élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Ti mit vártok? Talán az Argentina-Egyiptom tarthat nagyobb érdeklődésre számot, de ezt inkább kérdezem.
Hát ugye Svájc már tovább jutott, mint hallottuk itt az előbb.
Így van, tehát igen. Egy nagyobb téttel akkor fogadhatunk is rá. Igen.
Az egyiptomiak olyan kiismerhetetlenek, mert alapvetően azért ott van egy majdhogy nem már európai szinten is bőven klasszisnak nevezhető játékos, és nem Szalára gondolok, hanem inkább Marmusra. És akkor ott van még Szalá, aki mondjuk egy évvel ezelőtt azért még bőven világklasszis teljesítmény nyújtott, utána meg mint egy szabad esésben.
Nem úgy, a legjobb idénye volt az idei valóban.
Space Jam-be volt ilyen, nem? Amikor megintegünk valamára, és egy
Mert hogyha az egyiptomi válogatottban lenne egy szuperül játszó Marmus és egy világklasszist hozó teljesítményt hozó Szalá, hát akkor azt mondom, hogy még Argentina ellen is lehet esélyek, mert hát láthattuk, hogy a zöld fokjak is meg tudták fogni az argentinokat.
Abból a mérkőzésből kiindulhatunk egyébként?
Szerintem Argentina abból rengeteget tanult a saját előnyére. Nem fog így hátra dőlni.
Ja, tuti nem.
Az volt a legnagyobb baj, hogy egy picit
levesülték. Lehet, hogy tanulnak, de hogy térdükön jártak 75 perc után, és azt én nem tudom, hogy, és ráadásul ez a meccs nagyon közel volt a mostani meccshez, tehát nem 3 napja volt, 4 napja igen. Volt.
De nagyon furcsa, hogy nem bírták.
És ráadásul úgy, hogy olyan lassú tempót játszottak az 1-0 után, hogy nem láttam nagyon sprintet az argentinoktól, és a 75
itt térdeltek le. Volt az a vezetés?
Hát az elég az a 20 méter egy embernek, neki elég, viszont a többiek nem tették bele azt a melót, amit kellett volna.
De most gyerekek, zöld foki van, megnehezítették a dolgunkat, akkor Egyiptomnál ne kövessük el ezt a baromságot.
Hát értem, csak hogy fogják ezt fizikailag bírni? Ráadásul korábban van a mérkőzés, mert ez ott kint idő szerint ilyen deles mérkőzés.
Majdnem szintedél.
Igen, tehát, hogy nem tudom, milyen időjárás van. Igen, ez más kérdés, hogy hol lesz a... Nem, most nem néztem, hogy melyik stadionban van ez a meccs.
Biztos nem tűző napon délben, az inkább ilyen nagyon leárnyékolható tetős meccs lesz.
De az viszont lehet, hogy jobban fog feküdni Argentinának, hogy azért Egyiptom nem képes arra a beton bunkeres focira, amit a zöldfoki köztársaság ott.
De az zöldfoki beton volt, de olyan gólokat lőttek a kicsik.
Ez mertek előre menni, igen.
És úgy, hogy ugye mindig a kicsiket, ha kimernek nyílni, ha fölveszik a támadó futballt, akkor majd így megszorják őket. És nem.
Mert azért az argentinoknál is kérdéses az, hogy amit a portugáloknál említettünk Ronaldóval kapcsolatban, hogy ugye hogyan menedzselik a legfőbb erőforrást, ugye Lionel Messi-t, de őt már pihentette Scaloni, tehát nem úgy, mint Ronaldo. Tehát, ott tökéletes volt. Ezzel együtt a zöldfoki meccs után megkérdezték Messit, hogy érzi magát, és ő maga vallotta be, hogy hát akkor most jó lenne, hogyha egy napig aludhatna. Tehát, hogy gyakorlatilag...
Már annyi gólt lőttem.
Az lesz a kérdés. Taktikailag szerintem ez nagyon fontos kérdés, ez a jó csapatok ellen, mert lehet, hogy Egyiptom után is, hogy kiveted őt úgy a védekezésből, ahogy kiveszi magát, vagy a zöldfoki köztesség előtt labdavesztés, és 10 méterrel lesen, 3-mal sétál vissza folyamatosan. Tehát, hogyha labdát szerzel, nem tudsz előre indulni, mert meg kell várnod, amíg visszasétál lesről. És ez mondjuk az utóbbi 5-6 évben már mindenhol jellemző volt rá, és a modern futballban, ha nem állsz be a sorba, csapatvédekezés szinten is egy csúszik, ott csúszik az egész védekezés. Mert már olyan képzettek a csapatok, hogy azt megtalálják, hogy hol támadható ez a védekezés, és hogy erre rá tudja venni Scaloni Messit, hogy tegyen többet a védekezésbe bele, vagy a labda visszaszerzés, a visszatámadásba.
Igen, de ugyanez igaz a egyiptomiakra is.
A szállás sem erős. Igen, de azért ő egy picivel azért lesz jobban csű. Tehát Liverpoolban is azért, te többet láttad őt, de az visszaszaladt oda néha.
Vissza, de jó, meg szerintem ő most nem azt mondom, hogy Liverpoolban nem tette oda magát, mert becsületesen igen. hajtott, de van egy csanda gyanúm, vagy egy ilyen megérzésem, hogy az egyiptomi válogatottban ő most sokkal nagyobb felelősséget érez a közösség iránt, és az legyen az a csapat vagy a nemzete, hát és egyszerűen
csak kimond az ő esetben, de élete meccsére készül.
Igen, hogy olyan lelkiismeretesen van ez iránt a meccs iránt, meg úgy egyáltalán a válogatott iránt, hogy itt inkább látom azt Szalában, hogy akkor összeszorítja a fogát, és visszalép védekezni, hogyha nagyon fáj neki, akkor is.
Tehát itt, mondom, itt a Scaloninak lesz ez nehezebb Messivel, aki mindent megnyert már az Európa bajnokságot kivéve. Tehát,
jó, és igaz, hogy Svájc már tovább jutott, de Kolumbia ellen azért beszéljünk, mintha nem tudnánk, hogy Svájc már tovább jutott, tehát a Svájc-Kolumbiától mit vártok? Balázs?
Hát remélem, a foci győzni fog.
De akkor Kolumbiának kell nyerni.
Így van, azért. Én egyrészt szeretem is a dél-amerikai focit, plusz az egész VB alatt azt látom, hogy hát egy jobb csapat Kolumbia sokkal élvezhető futballt játszik, de hát nyilván ezt tudjuk, hogy nem mindig ez a döntő szempont, hanem hogy kirúgja a gólokat. És egyébként, ha tovább megy Kolumbia, akkor én nem megkockáztatom, hogy lehet, hogy a négybe is ott lesz.
Ott ki a...
Argentina.
És úgyhogy ők már verték meg a selejtezőkben Argentinát, igaz, hogy az más
de helyzetben. Ezt nem mondta az 5 fokig összeság elleni meccs előtt, nem mondta volna ezt Argentinára, de nekem nagyon nem...
De várjuk, akkor ebből kiderült, hogy Argentina is tovább jut.
Tovább fog jutni.
Egy afrikai van, Marokkó, és akkor Egyiptom lehet a kettes.
Igen.
Dél-Amerika még nincs. És mivel nem egymással játszanak, nem is biztos, hogy lesz. De főleg a Svájcot tovább jutottad.
Igen. Tehát lehet egy Svájc, Egyiptom.
Lehet Svájc, Egyiptom is.
Igen. Hát mondjuk ahány meglepetés volt már, vagy hányszor borult a papírforma ezen a VB-n. Remélem, hogy
hajnali 4-kor lesz, az nem kellek főre.
Persze,
Svájc, Egyiptom lehet 4-kor hajnalban.
Igen.
Ma ugye akkor 18 és 22 óra, és holnap eljön az első szűnnap a világbajnokságon. Ez egy picit furcsa, de majd ezt is megszokjuk, és akkor a világbajnokságról ennyit, de maradjunk még egy picit a labdarúgásnál, mert hogy a Győr a Bajnokok Ligája selejtezőjében ma megkezdi szereplését. Izlandon 21 órától azt a találkozót is élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Mit vártok? A keret annyira nem alakult át a bajnoki...
Még, igen.
Jelen állás szerint akkor így mondom, hogy bajnoki aranyérmet nyert csapat, igen, viszont a vezetőedző már nem Borbély Balázs. Szóval mit várhatunk ettől a selejtezőtől, legalábbis ettől a párharctól, aztán majd meglátjuk, hogy
én egy picit féltem a Győrt, megmondom őszintén, mert de mondjátok, hogyha nem így van, hogy az az általános megérzése itt szerintem a sportszakvéleménynek, hogy a Győr esélyesebb.
Hát egy magyar, meg egy izlandi párazból, igen, a helyi zárója magyar közvélemény, hát azért győzzük már le, mit akarunk?
Igen.
Ha az NB egy bajnoka nem tud tovább menni a első, tehát VB-n még 8-at döntők mennek, mi már elkezdjük a nemzetközi kupa szereplést. Tehát...
Az lesz szörű, hogyha nem lenne vége VB-nek, és már kis esnének. De...
Ezt csak te mondtatod.
Jó, ilyeneket nem mondjunk ki, de nem csak, hogy akkor itt vannak ezek az apró kis deck. Hogy akkor, hogy az izlandi bajnokságban ott úgy mozgásban vannak. Hogy műfűvön játszanak. Hogy a Győr...
10 fok van.
Hogy igen.
Jobb a kréma.
Igen. De meg, hogy a magyar bajnok, és akkor itt viszont egy nem szokványos magyar bajnokról van szó, amelynek egy nagyon kifutott eredményét láttuk tavaly, és akkor mindig az a kérdés, hogy egy idényről beszélünk, vagy át tudja elvinni ezt a formát a
következő. De,
igen, tehát az a teljes kiszámíthatatlanság. Tehát ezért mondom, hogy egy picit féltem a Győr, de természetesen szorítok érte, és nagyon szeretném, hogyha nem itt egyből az elején hasonlál, főleg úgy, hogy ugye itt a most már gyakorlatilag nem is annyira új lebonyolítási szisztémában, az majdnem egy életbiztosítás, hogyha az első selejtező körön túl megy egy csapat, tehát hogy hova hullhat vissza a további kiesésekben. Tehát ez egy vízválasztó ez a párharc. Csak érzek olyan buktatókat, amik úgy külön-külön is lehetnek, így összeadódva, meg úgy, olyan, úgy megszól a fejembe a riasztó, hogy jó, oké, esélyesebbnek tartjuk adott esetben, de úgy óvatosan.
Mennyire szokatlan az, hogy egy magyar bajnok edző azonnal távozik, ha úgy tetszik, a fő riválishoz. Tehát ez mind-mind olyan bizonytalansági faktort rak bele, amivel a Győr meg tudta itthon nyerni a bajnokságot, annak a kovásza gyakorlatilag elmegy, és akkor valaki újnak, új emberekkel, és nem is hosszú idő alatt, néhány hét alatt kell itt csapatot összeraknod, teljesen más koncepció alapján, és akkor szembe jön egy olyan csapat, amely mondjuk meccsben van, és sokkal jobban összeérett, de borzasztó nehéz lesz szerintem. A párharc, nem is csak az első meccs, a párharc.
Hát, hogyha ez a mexikói ember, ez nem teljesen bolond, akkor nem nagyon nyúl ebbe a tavalyi csapatba, meg játékba bele ennyi idő alatt. Itt én abban látom a veszélyt, hogy egy-két nyilatkozatot olvastam így az edzőmet, csak utána az
új vezetőtől
áradozott a csapatra, hogy milyen jó, mennyire kezdeményező, mennyire bátrak, milyen jól edzenek, csodálatosan fel vannak, milyen jó erőben vannak, és az az érzés, hogy idejött a mexikói ember, és rosszabbra számított, hogy alábecsüli ezt a magyar futballt, meg a magyar bajnokságot.
Legyen az-e?
És hogy ez ilyen, hát nem is azt mondom, egy kis bizonytalanságot, vagy esetleg...
Ugyanúgy a lelkesítő, mint a Verebes Józsi volt régen.
Most. Hát igen.
Csak most láttam egy fotót, kitettek Győrbe a 82-es csapatra.
Olyan önértékes problémákat okozhat, hogy kimegy. Mert ezeket megverünk, mert jók vagyunk, erősek vagyunk, és akkor lehet, hogy Izlandon meg ott az nehéz lesz a ismertetett
körülmények miatt. Vagy egy 5-0 az olyan, pozitív 5-0.
Itt szerintem a vezető, ez nagyon sok múlik most, hogy hogyan nyúl ebbe bele a csapatba, vagy hogyan nem nyúl bele a csapatba, mert...
Mennyi ide volt? Hány hete edző?
Három.
Három, igen. Ja. Igen.
Tehát ennyi idő alatt én azt mondom, hogy gyerekek,
jó, csak neki megint nincs ezer meccset. Most kikapasz.
De egy ilyen
debütálás. Három hét.
De egy ilyen debütálás, nem egy ilyen antréra gondolsz. Hogy
én szerintem nagyon rosszul néz neki, hogyha most
egy magyar bajnok,
Viking földön.
Nagyon rosszul néz neki, most kiesne.
Szörnyen, és ami még szintén egy picit aggasztó lehet, hogy az ő előéletéről miket lehetett hallani. Tehát, hogy annyira vehemens, hogy dehogy az legyen, hogy itt az első komoly megméretésnél elcsúszik, hasra esik, és még nem is reagálja le jól. Tehát mondjuk most csak ez a feltéve nem megengedve szituáció, tehát hogy nagy pofonba szalad bele a Győr, hogy akkor ő miként tudja ezt lereagálni egy a pályán, tehát hogy mondjuk ne tiltsák el a visszavágóra, és a csapaton belül. Tehát hogy itt ezek olyan ismeretlen dolgok, amik mind azt a bizonytalanságot szülik, legalábbis bennem, ami úgy óvatosan mondatja ki velem, hogy a Győr az esélyese ennek a párharcnak.
Itt én azért annak sokkal jobban ülök, amikor egy ilyen típusú edző jön ide, mint egy ilyen George Lakers típus, aki úgy aludt el majdnem a kispadon, mint Valeri Dobanovszki az utolsó években. Tehát, hogy mert itt van szansz arra, hogy tűzben tartja ezt a társágot, meg nagyon gyorsan kialakítja azt a rendet, meg hierarchiát az öltözőbe, aminélkül nincs eredmény, és utána ő volt az új ember, aki belépett ebbe a hierarchiába, tehát ott neki ezt nagyon gyorsan helyre kell ott mindent tenni, úgyhogy ebből a szempontból szerintem jó, hogy temperamentumos, aztán nyilván a kudarc hatására meg előjött az igazi...
Igen, meg most, amit én felvázoltam, az egy nettó negatív szemlélet.
A kudarc,
tehát,
igen.
Tehát igen, tehát el is kell határolódjak magamtól, tehát megnézzük azt, hogy milyen pozitív hozadékai lehetnek. Tehát igen, tehát lehet, hogy főleg, hogy három hét alatt, lehet, hogy pont ezzel a tűzes attitűddel tudja átmenteni a tavalyról hozott lendületet, és akkor hurrá.
De nagyképpen nem mehet oda, mert akkor sokkal jobban fáj a pofon.
Ja, igen.
Ez
igen,
az óvatosságod igen, egyébként igen, szimpatikus, igen. De ne nyuszi módszerrel, vagy üzemmódba menjünk oda. És tényleg az, hogy ilyenkor július, még egy számjegyű csak a július. Ilyenkor nemzetközi meccset kell játszanod, ez egyszerűen borzasztó.
Hát meglátjuk 21 órától,
igen. Egyszer egy mondatot, hogy mondtad el, hogy mi a veszély? Hogy milyen tárgyalások zajlanak a játékban menedzserek, játékos, klubvezetők között, mert hát ezek a győri játékosok most nagyon kapósak, és nem tudjuk azt, hogy van-e már olyan háttér, hogy figyelj, ez lesz az első kört, vagy a második kört, és utána...
Mert átigazolási időszak még vízon bizony,
hogy ezek a dolgok mennyire befolyásolhatják a teljesítményt.
De gondolom a játékos meg úgy gondolkodik, hogyha mondjuk adott esetben elér a BL főtáblára, akkor megmaradna.
Mondom, ez a szép abból, hogy a július elején
futballozik. Ha kiméled magad, kiesel, az nem jó.
Igen.
Ha jó játszol, tovább jutsz, akkor meg az a veszély van, hogy elvisznek.
Igen. Hát ez mondjuk tavaly, amikor az úróval már megvolt, hogy megy Dunaszerdahelyre, de még jársz le a meccset talán Rapid ellen. Tehát, hogy ezek így benne vannak így a játékosokban, hogy akkor most mi a...
Hát minden esetre 21 órától akkor tehát Viking úr Győr labdarúgó bajnokok ligája selejtező, és akkor maradt még 10 percünk, 11. Beszéljünk egy picit még teniszről, illetve kosárlabdáról. Stollár Fanni remekel Wimbledonban, ugye párosban ugyan a negyed döntőben búcsúzott, de hát odaig eljutott, vegyes párosban viszont elődöntőt játszik. Stollár Fannival meg vagyunk elégedve eddig, ugye?
Igen, tök jó kitölti a délutánjainkat, mert Wimbledonban második hete, már játékban van, ma két meccset játszik az első kiemeltel szemben, 2-6-3-as játsz már, kikaptak, de attól még ez egy baromi szép eredmény, és akkor most van mindjárt 5 óra, körülbelül egy óra múlva kezdi a vegyes páros elődöntőt, csak a legnagyobb dolgokban lett. Nyilván vegyes páros, azt mondják, a vegyes páros így úgy, hát menjen oda más, aki akar, de igazából ez egy...
De meg nehogy
egy
az legyen a probléma, hogy valami igen, siker van.
Igen, és elődöntős, tehát most az egy Grand Slam tornán egyéniben, párosban, vegyes, mindegy, szerintem ez egy nagyon gyönyörű eredmény.
Igen, és ő ugye Gál Fidalmával már nyert lányként. Tehát a ifi kategóriában.
És hány olyan van magyar is, aki nyert Grand Slamet juniorként, aztán felnőttként nem nyert.
Jó, hát mert ott válik el a mája tüdőtől. Tehát igen, tehát teljesen egyértelmű. És egyébként meg egy, de az sem, tehát úgy kritikusan állok ezekhez a kritikákhoz, hogyha azt mondják, hogy erre legyinteni kell, mert a sikert nem gondolom, hogy különösebben meg kéne magyarázni. Másrészt meg lehet, hogy maga a játékos eleve egyfajta fejlődést is adhat az egyéni sportágokban az, hogyha mondjuk egyéniben még nem megy neki annyira, de aztán összeáll párosba, és akkor ott tud plusz fejlődést felmutatni, de lehet, hogy ott már véghez, vagy végbe ment egy olyan önelemzés, ami elképesztően szigorú magával, és azt mondja, hogy jó, rendben, egyéniben nem tudok különösebben nagy sikereket elérni, de azért szeretem annyira a sportágamat, hogy azért örüljek a játéknak, és legyen sikerélményem, és ebből a szempontból megint csak nem támadható az, hogyha párosban és vagy vegyes párosban játszik az illető. Mert egyébként csak itt mondtam a többieknek is, hogy kiírtam magamnak a pénzdíjakat, és most így nézegetem, és azt nézem, hogy vegyes párosban, ha bajnok lenne Stollár Fanni, akkor 74 ezer fontot kapna, na most az egyéniben, az első forduló előtt sem éri el, mert ott 80 ezer font. Tehát akkor most akkor az mérlegeli a játékos, hogy ő anyagilag hogy járjon, vagy a lelke megteljene örömmel, és hát tiszta sor, hogy aki beleáll ebbe, hogy akkor ő vegyes párosban játszik, akkor legalábbis én naivan remélem, hogy ott van egy ilyen plusz motiváció, hogy szereti annyira a sportágát, hogy bevállalja ezt.
Biztosan, de azért szerintem azt nem túlzás állítani, hogyha valaki jól szerepel egyesben, akkor azért visszaléphet vegyes párostól, vagy párostól, tehát hogy azért a legtöbb teniszezőnek az egyes az a prioritás, aztán hogyha az nem sikerül, akkor nyilván mindent belead egy vegyes páros, vagy egy páros mérkőzésbe is, csak azért
ezért mondtam, hogy nagyon szigorú az önértékelés, tehát hogy mert Stollár Fanni is már évek óta azért próbálkozott, próbálkozik egyesben, és távolról sem ér el ilyen eredményeket.
Minden Babos Timi volt így.
Na de igen, na de ez az, hogy a Timi is...
Rádöbben, hogy ő páros játékosként sokkal effektívebb.
Igen.
De most gondolod, hogy itt volt a Marozsán Fucsovics, és akkor tovább megy, kiesik, csak közben nem tudnak tovább menni férfi párosban, mert másik meg megsérül.
Tehát így... Jó, igen, vannak járulékos rizikók. Igen.
Hát minden esetre Stoller Fanninak azért most már csak vegyes párosban, és ezt nagyon idézőjelben mondom, drukkolunk.
Például a női páros negyed dönt, az mennyit ér?
És bocsánat, mert hogyha most visszakanyarodtunk ide.
Csak
olyan elég. Csak gazdasági rovat,
és egy gyors pontosítással szolgálok, hogyha 74 000 font, az két emberre van, tehát azt akkor még felezzük. Tehát akkor ez még sok. És akkor mi volt a kérdés, bocsánat?
Női páros negyed döntő,
itt tart, az 47 500. De ugye...
Már most van kett. És menj a font árfolyam, tudod?
Most erős a forint, tehát...
Egy az egybe váltják.
Igen, de ott is felezni kell. De akkor is, tehát így köszönő viszonyban nincs az, hogy
néz ki a páros díjazása. Páros játékos felszólalt már ez ellen. Nagyon durva különbségek vannak. Az egyénieket már az égbe emelik.
Igen, hát most is 20%-os emelés volt. Jó, mondjuk az össz...
Csak tudod, valakinek 10 millió is... keresetét emelik 20%-ák, vagy néhány forintos fizuját emelik.
Igen. Azért furcsa ez, mert az egyes, ez képest a páros, az nem sok. Tehát nem az, hogy 10 másikkal nyersz egy világbajnokságot, 11-en nyertek. Igen. Most akkor a kezdőcsapatra gondolok, vagy ketten nyertek, nem egyedül. Tehát, hogy...
De utána majd azt lehet majd egy kicsit nyávogni, hogy egy férfi döntő 5 órás ugyanannyi pénzt keresse, mint egy 1 óra 10 perces női döntővel. És majd erre is majd rászólnak, hogy miért nem másodperc alapú számlázás van. Ne?
Hát,
mindenbe bele lehet kötni. Igen. A páros azért, főleg nekünk azért inkább a szívünk csücskes, több pénzt akkor Fanninak.
Így akkor van. Maradt még egy kis időn kosárlabdára, ugye Észtországgal, Szlovéniával és Svédországgal játszik majd a férfi kosárlabda válogatott a VB-selejtező sorozat második csoportkörében. Milyen esélyekkel vágunk neki ennek a csoportkörnek?
Hát ha így nézzük, akkor ezt a három válogatottat kell megelőznünk, hogy kijussunk a világbajnokságra, ahol egyébként férfi válogatott még nem járt. Soha. Nem, VB-n voltunk?
Nem azt, hanem, hogy nem csak őket kell megelőzni, hát, hanem most hittük
magunk. Én már úgy számolom, hogy ugye Franciaország és Finnország tovább jött velünk, hogy Franciaország 5 győzelemmel és 1 vereséggel áll.
De őket is be kéne megelőzni.
Hát azért őket, nagyon nehéz elképzelni, hogy a maradék 6 fordulóban őket megfogjuk. Főleg, hogyha még nyáron egy hasonló kerettel mennek neki az augusztus 2 selejtezőnek, mint amivel most játszottak az utolsó 2-n. Ez a finneknél is ugye azért az NBA
játékos
sztárral, Markkanennel. Tehát itt azért egyébként elképzelhető, hogy augusztus 30-án a Szlovéniában Luka Doncsics is belép majd ellenünk.
De ebbe biztos vagy? Na inkább nem, mint igen, vagy de?
Hát Doncsics azért meg szokott jelenni az ekkor az eseményekkel.
Akkor nincs NBA.
A sérülés után lehet, hogy ez pont
játszik,
jó.
Ha játszik, ha nem.
Szóval... itt az a jó, hogy a velünk párhuzamosan zajló csoportban tökéletesen körbevették egymást az ellenfelek, 3 győzelem, 3 vereség, és ugyanolyan azzal a mérlegen jönnek be, mint mi, és azt mondom, hogy ebből a háromból, hogyha nincs Doncsics, mind a három verhető is. Tehát az észből, a svédből, meg a szlovénból mind a három verhető, mert egyik sem sokkal jobb csapat, mondjuk, mint a belga, amit én azt gondolok, hogy most kizuhantak a csoportunkból, de ilyen nagyon szűk vereségeket szenvedtek a belgák is. Nyilván valami.
Tegnap elvettük őket sima.
Igen, de hát igen, azért már a belgáknak tök mindegy volt, mert a szemem nem számított.
Mert nem is jöttek ide a legjobbjai.
Itt inkább azt kell nézni, szerintem, hogy nagyon szépen fejlődik ez a válogatott, és szépen
de megy
ez
a generációváltás,
ez szépen alakul, mert ugye a selejtező sorozat alatt szépen így elvesztettük Keller Ákost, elvesztettük Hanga Ádámot, az egyetlen nemzetközi klasszisunkat, akit azt lehet mondani, hogy nem mérhető klasszis, és utána ugye a második, első ablakban pedig Vojvoda Dávid is elköszönt utána, úgyhogy és nagyon szépen építi Gasper Okon ezt a csapatot, és ez az én várakozásomat felülmúlta a 3 győzelem, 3 vereségén. Attól, mi az elős elejtezőből indultunk a
kosárlabda globálisan csapatsportágok tekintetében top 3-as.
Második. Hát a röplabdával.
Na azért mondtam top 3-at. és hogy ide eljutni, az lenne brutál nagy eredmény.
Hát az elképesztő.
Tehát ez tényleg világsportja.
Igen. Jó, csak ehhez most óhatatlan, de kéne legalább akkor néhány Euróliga játékos, és mondjuk legalább egy NBA-s.
Itt a selejtező sorozatok az egyébként nekünk azért jó, hogy így vannak kitalálva, mert amikor novemberben, februárban játszol, az Euróliga játékosok
nagyon ritkán jönnek. Az augusztusi meccsek most.
Az augusztusi meccsek, ez azért jöttünk jól kiből, mert az észtek jönnek hozzánk, őket azért itthon meg kéne verni. Elmész Szlovéniába, ott, hogyha van Doncsics, akkor nagyjából borítékolható, de lehet, hogy akkor is kikapsz, hogyha nincs Doncsics. Tehát hogy az egy borítékolható vereség, az bekalkulálható. Utána viszont már novemberben és februárban játszok a következő két-két meccset.
Azért van oka, hogy nem voltunk ősbén.
Igen. Van, viszont a korábban, amikor kijutottunk a két EB-re, az nekünk kedvezett, hogy az ellenfeleknél nem voltak Euróliga játékosok, nekünk meg nem voltak Hang Ádámon kívül. Tehát, hogy mi
nálunk se voltak.
Mi kvázi az a legjobb csapattal tudtunk menni, mert az volt nagyjából a legjobb csapat, nálunk ezen aktuális ellenfélnél hiányzott 4-5-6.
Igen, de hát megint csak akkor visszakanyarodunk oda, hogy hát azért még van bőven hova, főleg egyéni szinten jutni, tehát hogy jó.
Sztárunk, egy Dávid Kornél magassággal jusson valaki.
Igen.
Hát jó lenne, de most egyelőre nem látjuk ezt a kört.
És ilyen komoly sportekosár, az tényleg, tehát csúcs, a világ bármelyik pontján. És nagy országok űzik, tehát nem ilyen lesajnáltak. De
Minden kontinensen van olyan csapat, ami...
Ja, a pekingi olimpián, ami most télin, ugye buborékban voltunk, de kinéztem a szállodaszobám 18. emelet, ez február, tele volt a játszótér kosárlabdázó kínaiakkal.
De megfűtötték?
Nem volt olyan hideg Pekingben. Ja. És mégis ott volt, és ott ugye Pekingben egy háztömköri verseny, és nagyobb, mint egy magyar bajnokság, de igazából tehát ilyen országok simán NBA sztárokat raknak, és ide jussák ki ezekhez. Nem egyszerű.
Hát ezért fogunk szurkolni a férfi kosárlabda válogatottnak is. A nemzeti sportkör most véget ért. Babari Balázsnak, Gyenge Balázsnak és Piller Istvánnak köszönjük szépen. A hazafutás hamarosan folytatódik.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora.
What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
She's up all night to get some. She's up.
lucky. We're up all night to get 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 lucky. To get lucky, we're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get lucky.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Újabb afrikai együttes vár Lionel Messiékre. A labdarúgó világbajnokságon egyelőre elkerülik a nagy csapatok Argentínát. A nyolcaddöntőben Egyiptom lesz az ellenfél. Kezdés 18 órától. Számunkra azonban már az új klubidény is elindul, hiszen a magyar bajnok Eto'o Izlandra látogat. Vikingur Győr, labdarúgó bajnokok ligája selejtező 21 órától. Végül két veretlen nemzet zárja a nyolc közé vágyakozó csapatok sorát a világbajnokságon. Kolumbia, Svájc 22 órától. Kövesse a sportvilág legfontosabb eseményeit a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Slipping by, oh, away from me. And oh, she caught my eye through the light. Then she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night. We could dance in the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat for. And oh, I can feel the night slipping by, oh, away from me. And oh, I saw the light in her eyes, glad she came right.
together, then let's play it on repeat. We can dance all night. We can dance in the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We can dance all night. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We can dance all night.
Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál Berelmesen. Megújult kerettel vág neki a következő szezonnak a BVSC férfi és női vízilabda csapata is. A tavaly bajnoki bronzérmet szerző férfiaktól, akik az Eurokupában is az elődöntőig meneteltek, 4 fontos játékos is távozik. Csapó Miklós, Tátrai Dávid, Mészáros Mátyás és a grúz Niká Szusiásvili sem zuglóban folytatja pályafutását. Érkezik viszont a Szőnyi útra az olimpiai bronzérmes amerikai Chase Dodd, valamint Szolnokról az utánpótlás válogatott Cseh Maxim. Varga Dániellel, a csapat vezetőedzőjével, Regős László Pál beszélgetett.
Itt a sajtótájékoztatón is beszéltél néhány szóban az előző szezonról. Bronzéremmel zárt ugye a csapat, de nagyon szépen menetelt Európában is. Most így néhány héttel, már lassan hónappal utána, hogy tekintesz vissza erre a szezonra?
Úgy tekintek rá, hogy ez egy jó szezon volt, de nem elég jó. Hiányzott egy pici. Egész szezonban, április végéig nagyon szép eredményeket értünk el. Nagyon jó volt a játék. Látványos, kiegyensúlyozott volt a játékunk. Ott álltunk egy Eurókupa döntőbe jutás előtt, egy bajnoki döntőbe jutás előtt, és úgy voltunk vele, hogy 10 nap alatt mind a kettő sikerült, és teljesen reálisan vártuk el magunktól, hogy ez össze is jöjjön. Azonban, ahogy az előbb mondtam, jók voltunk, de nem elég jók, valami hiányzott ezekben az elődöntőkben. Ezáltal a bajnoki bronzérem, illetve az Eurókupa 4 bejutás összességében azt gondolom inkább a bajnoki bronzérem miatt, hogy egyfajta hiányérzetet minden játékosban, a vezetőkben, a stábban is én bennem is szült, hiszen az alapvető elvárásunk, vagy hát vágyunk, vagy amiért dolgoztunk és amiért elindultunk, az az volt, hogy jussunk be a bajnoki döntőbe. Ez a valami, ami tavaly még hiányzott, bízom benne, hogy a jövőben meg lesz. 4 játékos ment el tőlünk, 2 érkezett, illetve az utánpótlásból is jönnek fel hozzá nagyon fiatal tehetségek. Ez a fajta változás önmagában olyan energiákat fog megmozdítani, amik lehet, hogy pont azt a tavaly hiányzó részt fogják pótolni a következő szezonban. Hát mondom még egyszer, lehetünk csalódottak a bronzérem miatt, hogy nem volt döntő, de kell tudni értékelni azt, amit egyébként tavaly elértünk, viszont meg kell találni ennek is a módját, hogy ezt a kicsi hiányzó részt ezt igen megtaláljuk.
Kérdezek az érkezőkről is, de először a 4 távozóról, mert Csapó Miklós, Tátrai Dávid, Mészáros Mátyás és Nika Susiásvili is mind olyan játékosok, akik azért fontos szerepet töltöttek be a csapatban. Említjük majd, hogy kikkel pótolja őt a BVSC, de mégis mekkora hiányt jelent majd az ő eligazolásuk.
Az ő hiányuk pótlása, vagy az ő hiányuknak a jelentősége az azon is múlik, hogy az érkezők, illetve az itt maradók milyen változáson tudnak átmenni ezáltal. Nem pótolni szeretném sem Atyit, se Dávidot, sem Mikit, se Anikát, mert az már a múlt, hanem olyan játékosokkal szerződtettünk, akik más minőségben, más lehetőségekkel fogják tudni tolni a BVSC-nek a szekerét. Ahogy az előbb említettem, a változásban óriási lehetőséget látok. 4 játékos távozása nem olyan nagy mennyiség, de mégis az, amilyen karaktert ők képviseltek, ez rákényszerít minket arra, hogy a hiányukban kicsit újra definiáljuk magunkat, és ebben az új identitásban szerintem pont azt a fajta karaktert fogjuk megtalálni, ami tavaly talán hiányzott.
fiatal játékosok jönnek ugye az utánpótlásból is, Cseh Maxim pedig Szolnokról. Miért esett rá a választás?
Hát Maxinak már sokadik profi szezonja volt Szolnokon, ráadásul hát 7 éves kora óta ismerem, amikor Szolnokon játszottam, hogy az apukája volt az edzőm, és azóta figyelemmel kísérem az ő fejlődését, az ő karrierjét. Évek óta szerettem volna. Évek óta mondom azt, hogy egyszer én az edzője szeretnék lenni. Ez most vált valóra. Olyan szintű kreativitás és lényeglátási képesség, az igazi vízilabdás gének mocorognak benne, ami a játékot színezni tudja, szervezni tudja, és gólokban, gólpasszokban, lefordulásokban, helyzetkialakításokban, mezőny munkában is sokat fog segíteni a csapatban.
A másik igazolás pedig szintén nem idős játékos, 23 éves Chase Dodd Egyesült Államokból, olimpiai bronzérmesként. Ő mit jelent majd a csapat számára, vagy mire számít az, hogy mit jelent a csapat számára?
Nagyon sokat, ha röviden válaszolhatnék, nagyon sokat is várok tőlem. Chase-nek a mentalitása, az a kultúra, amit ő képvisel. Mondhatom azt, hogy amerikaiként, de úgyis, mint Chase Dodd, egy olyan például fog szolgálni mindenkinek a mindennapokban, ami megemeli az egész mentalitás szintet. Nem volt gond eddig sem a mentalitással, de Chase-nek az érkezése szerintem egy olyan gyakorlati példája lesz a karakterességnek, illetve a motiváltságnak, ami a csapatot ugyancsak emelni fogja.
Megadhatják ők azt a hiányzó pontot, lépcsőfokot, amire számítasz?
Igen, én ebben bízom, én erre utalok minden egyes félmondatommal, hogy itt a változás önmagában fejlődést hozhat, hiszen az, ami tavaly hiányzott nagyon pici, az a változás miatt, a tanulságok levonása okán is, illetve az érkező játékosok mentalitásából, éjségéből adódóan szerintem egy olyan plusz dolog lehet, ami tavaly még nem volt meg nekünk, idén viszont már igen.
Varga Dániel után következzen a BVSC egyik új igazolása, Cseh Maxim.
Milyen célokkal érkeztél ide, és milyen hangulatban jöttél ide Zuglóban?
Hát igen, nagyon érdekes volt ez, mivel a Szolnokban nőttem fel, ott töltöttem minden évet eddig. Ez egy éles váltás lesz, de úgy gondolom, hogy így az első profi szezonomban remélem meg tudom majd ugrani a kihívásokat, a csapatta is meg tudjuk ugrani a kihívásokat, és minden fronton, Magyar Kupában, Bajnokságban, Eurókupában oda tudjuk tenni magunkat, és az elvárásainknak eleget tenni. Én magamnak meg bizonyítani szeretnék, és minél többet fejlődni a jövőben.
Szolnok is egy komoly múltú klub, ebben a családodnak is szerepe van, de a BVSC most bronzérmes volt ugye a tavalyi szezonban, és te is mondtad, hogy Európában is szerepelni fogsz. Ez mennyiben nehezített, vagy könnyítette meg a döntést inkább, hogy egy ilyen élcsapathoz igazolsz most?
Igen, nyilván alapfeltevés volt, hogy legyen a következő csapatom is Eurókupában, vagy Európai Kupaporondon érdekelt. Ha úgy nézzük, akkor eredmények alapján a BVSC egy fokkal erősebb csapat már, így minden annak látszatában történt, hogy egy erősebb csapatba kerülhessek.
Gondolom, Varga Dániel vezetőedzővel beszéltél, mik az elvárások feléd?
Igen, úgy gondolom, jó állapotot képviselek az edzőmmel. Nagyon örülök neki, hogy ő lesz az edzőm, és mindketten arra fogunk törekedni, hogy egymás munkáját segítsük, és Dani kihozza belőle a maximumot.
Személyes céljaid vannak a következő szezonra?
Először még azt, hogy bekerüljek most az U20-as válogatottba és az Európa-bajnokságon jól szerepeljük. Ezután meg a BVSC-ben az, hogy minden porondon, meg minden meccsen úgy tudjam teljesíteni, hogy én tudok amúgy is.
A zuglóiak női csapatában is történtek változások. A tavaly kisebb meglepetésre bajnoki döntőbe jutott együttestől távozik Végvári Borbála és Dobos Csenge, viszont komoly erősítéseket is bejelentettek. A válogatott Tiba Panna, az olimpiai bronzérmes Magyari Alda, illetve két utánpótlás válogatott játékos, Horváth Luca és Kis Patrícia is Zuglóban folytatja. Béres Gergelyt, a BVSC női csapatának vezetőedzőjét szintén Regős László Pál kérdezte.
Először néhány szóban az előző szezonról, mert szerintem erről még lehet beszélni, és érdemes is, mert tényleg nagyon szép teljesítmény nyújtott a BVSC. Most így néhány héttel, hónappal később, hogy tekintesz vissza erre az évre?
Mindenképpen egy nagyon pozitív évünk volt. Persze azért közben volt egy-egy apró csalódás. Ugye azért szerettük volna megnyerni az Európa kupát, stb. De összességében én azt mondanám, hogy ezért az év elején valaki azt írja, hogy bajnoki döntőt játszunk, vagy azt mondja, hogy írjam alá, akkor mindenféleképpen aláírtam volna, és emellett ugyanúgy mindenhol, mind a magyar kupába, mind a nemzetközi kupába a legjobb négy közé is be tudtunk jutni, ugye amit a fiúknál kiemeltek, úgy gondolom, hogy mi is helytáltunk végül is minden fronton, és ott voltunk. Egy nagyon-nagyon pozitív szezon volt, és nagyon tényleg az egész stáb, az egész klubvezetés, a lányok, mindenkinek csak gratulációk.
A következő szezon pedig egy picit megváltozott kerettel kezdi a csapat, említették is itt a sajtótájékoztatón, hogy már a BL-re készülve, talán Magyari Aldát és Tiba Pannát kell kiemelni, de nyilván mindenkiről érdemes beszélni. Milyen lesz ez az új keret?
Igen, ők az ismertebbek, úgymond, ugye már felnőtt válogatottba is bemutatkoztak, vagy letettek valamit az asztalra, úgyhogy de a kis Patrícia és a Horváth Luca is mind az UVS-ében, mind az Egerben azért már bizonyítottak, plusz utánpótlás válogatott szinten is mind a ketten már több világversenyen voltak, és én azért onnan is ismerem őket, tehát van velük szemben egy komoly elvárás, mert az ember tudja, hogy mire képesek.
Mikor kezdődik a felkészülés a női csapatnak?
Hát a felkészülésünk az egy nagyon szétszórt lesz, mert a július 13-ától ilyen egyéni programba készülnek a lányok, utána a július 20-ától már azok, akik nincsenek az U20-as, meg a felnőtt válogatottal, azok fognak itthon készülni, de igazából amikor az egész keret együtt fog tudni készülni, akkor az augusztus 24-e lesz, és akkor fog mindenki visszajönni, akár ugye a PIN, ő is ugye mind a holland válogatott, mert még ő is U20-as válogatott, tehát hogy ő is ki lesz még Portugáliába, és ott augusztus 10-én fogok visszatérni.
Biztos nagy öröm, hogy válogatott játékosai vannak az embernek, de ez nagy nehézség így a nyáron?
Nagy nehézség, de most ha mondhatom azt, akkor szerencsére részben velük vagyok, mert én is ugye az U20-as válogatott mellett dolgozok emellett, és azért nagyon sok lányal ugyanúgy nap, mint nap találkozik az ember, de én úgy gondolom, hogy ez inkább egy kellemes dolog, hogy ott vannak a válogatottnál, fejlődnek, tapasztalnak, pozitív élményekkel jönnek vissza, és én úgy gondolom, hogy ebből a klub csak profitálhat.
Kicsit előrébb tekintve, mik a fő célok a következő szezonra, akár itthon, akár a Bajnokok Ligájában?
Minimálisan elsősorban mindenféleképpen szeretnénk érmet szerezni, ugye döntőt játszani, ha döntőt játszunk, akkor szeretnénk most már egy vagy két meccset nyerni a Fradi ellen, tehát én úgy gondolom, hogy ezt így lépésről lépésre szeretnénk előre haladni.
És nemzetközileg?
Nemzetköziben minél több pontot szeretnénk szerezni, és hogyha lehetőség adódik rá, és úgy van, akkor szeretnénk tovább jutni a csoportba.
Béres Gergelyt hallottuk, ennyit most a vízilabdáról, mert hamarosan következik Jó Andrással a Nemzeti Sportkrónika, a hazafutás pedig ezzel búcsúzik, hiszen a körkapcsolás korábban kezdődik, 18 órától ugyanis a labdarúgó világbajnokságról élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban az Argentina-Egyiptom találkozót. Én ezért a szerkesztő Olasz Gergő és összes kollégám nevében búcsúzom. Berelmesét hallották, további kellemes rádiózást kívánok.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Játékos kijáró, a Nemzeti Sportrádió beharangozó magazinja. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak.